Sziasztok! Köszöntök mindenkit a Vobcast 23. adásában. Régen mondtam már, úgyhogy nem árt ismételni. A podcast neve a fotóművészetet népszerűsítő nemzetközi Facebook és Instagram oldalamból, a Wonders of Photography-ból jön, ahol naponta mutatok be kiváló fotográfusokat, a kortárs és klasszikus, illetve a hazai és a külföldi szénából egyaránt. Érdemes követni, számomra is hihetetlen inspiráló ez a sok minőségi tartalom. Kevesen tudják, de van az oldalnak egy kis testvére, a Wonders of Painting, úgyhogy ha szereted a festményeket, kövess be azt is, nem fogod megbánni. Na de térjünk rá a mai műsorra, amelyben Fátyol Viola volt a vendégem. Viola kiváló fotóművész, aki munkásságával számtalan díjat és ösztöndíjat nyert már, köztük a Robert Capa Központ fotográfiai nagydíját, Pécsi József ösztöndíjat és Derkovics Gyula ösztöndíjakat. A fotózás mellett pályafutása kezdete óta tanít, jelenleg a MOMÉN, tehát a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen. Fotográfiai projektjei szervesen összekapcsolódnak saját életével, és a mai interjúban mi is ezt az ívet követtük. Időrendben haladva vettük végig legfontosabb munkáit, és így szépen lassan betekintést nyertünk Viola életébe és gondolataiba. Beszélgettünk a művész családban eltöltött gyermekkorról, a Debreceni Református Gimnázium hatásáról, a formák és hagyományok fontosságáról. Megismerkedünk a Vámospércsi Népdalkör gyógyító erejével, az idős generációk bölcsességével, és a műsor végén egy igen fontos témát, a koraszülést és az anyaságot is érintjük. Mielőtt belevágnánk a szokásos közlemény, a Vobcastet te is támogathatod, Patreonon keresztül pár kattintással és egyszerű átutalással is, a részleteket megtaláljátok a leírásban. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki hozzájárul a műsor készítéséhez, nekem ez óriási segítség. No de vágjunk is bele, hallgassátok szeretettel a Violával készült beszélgetést. Szia Viola, sok-sok szeretettel üdvözöllek itt a Vobcastben.
Köszönöm szépen, örülök, hogy itt ülhetek veled.
Lehet, hogy te már hozzászoktál, de az az igazság, hogy nem nagyon hallottam még ennél szebb nevet, tehát hogyha kimondom, hogy Fátyol Viola, szinte érzem, hogy így balzsamozza a lelkemet. Eszembe jutott róla egy Kosztolányi idézet, és ez így hangzik, hogy figyelmeztetlek benneteket, akik regényeket és elbeszéléseket írtok, hogy sohasem nevezzetek egy nyárspolgárt Kovács Jánosnak, és egy világhírű Gordonka művészt Timoránszky Titusznak. Az olvasó ezt nem hiszi el nektek, mert a valószínűség valószínűtlenségét érzi benne. Zseniális. Na most bármilyen valószínűtlen is, itt ül előttem egy fotóművész, akit Fátyol Violának hívnak, úgyhogy muszáj vagyok elhinni, és Martin Vandától már megkérdeztem, de neked is felteszem ezt a kérdést, hogy szerinted egy név predesztinálja valamire az embert?
Valamelyest bizonyosan, igen. Tehát én képes vagyok hinni a névnek az erejében.
És a szeretted mindig is, vagy volt, hogy meg kellett vele barátkozni?
Nem, én ezt tulajdonképpen mindig szerettem. Kicsit bonyolult volt ezt így rövidíteni, vagy így becézgetni.
Volt egyáltalán beceneved?
Volt, aztán végül középiskolában sikerült. Már is akkor elkezdődött ez a Vili, meg Vio, meg Viol. De hogy azért mondjuk ez nem egy ilyen könnyen becézhető név, viszont a teljes nevemet akkor vette elő apukám, hogy valami rosszat csináltam, vagy valamit klasszik. Nem úgy csináltam. Igen, tehát ugye ez ilyen klasszikus nevelési módszer. Hogyan utáltassuk meg a gyermekkel nevét? De nem, tehát azért ez nem ment el eddig a szintig, de hogy azért voltak. Tehát tulajdonképpen engem a családban nem így hívnak. A családban van egy...
Ez publikus? Nagyon kíváncsi.
A családban van egy ilyen saját nevem, hát mindegy is. De hogy ez egyébként teljesen furcsa, hogy az ember ilyen különböző neveken él, különböző közösségekben vagy csoportokban.
Nekem is általános iskolában volt még egy becenevem, a Kori, és az annyira egybefort az én általános iskolás létemmel. Azóta, ha bárki lekorizik, akkor így visszamegyek ilyen 13 éves érzésbe. Na mindegy, én nekem nagyon tetszik ez a lényeg, mármint a neved. Viszont ha az nem is predesztinál, azért a szülői közeg valószínűleg igen. Ugye te művész családban nőttél föl, tehát apukád festő, verseket ír, anyukád pedig textillel és performanszal foglalkozik, vagy foglalkozott.
Így van.
És az egyik interjútban olvastam, hogy egy darabig lázadtál az ellen, hogy művész legyél, végül azonban rájöttél, hogy számodra sincs más út, amire szívesebben lépnél. Ez azért érdekes, mert általában fordítva szokott lenni, tehát az ember művészként lázad a hagyományos munkatípusok ellen. Neked mégis milyen élményekből táplálkozott az, hogy mással akartál foglalkozni, mint a művészet?
Tulajdonképpen ez egy ilyen kamaszkori szembehelyezkedés volt a szülőktől kapott értékrenddel, vagy hát már amennyire. Tehát mondjuk én nem voltam egy különösebben ilyen bajos tinédzser, de hogy valahogy ez, tehát tulajdonképpen így ebben találtam meg az én lázadásom a testét, hogy akkor én művészettel nem, tehát biztos, hogy nem ezt akarom csinálni.
Egyébként ennek volt olyan vetülete is, hogy az ő példájuk nem mindig volt vonzó? Tehát például ők művészként jól meg tudtak élni?
Hullámzott ez. Azért ott a 90-es években ez a értelmiségi középosztálynak volt egy nagyon erős lejtmenete, ez ugye minket is érintett. Az, hogy erre nincs pénz, arra nincs pénz, ezt azért mondjuk én ezt így gyerekkoromban teljesen ilyen mélységében átéltem. Persze arra, hogy járjunk az ilyen külön órára, meg olyan táborban, arra mindig volt pénz, csak arra, hogy azt a szép cipőt, és nem a másikat, arra nem. Ugye azért voltak ilyen anyagilag kicsit ilyen összetettebb éveink. Ennek biztos volt erre a kamaszkori gondolatra hatása, hogy jó, akkor én olyan munkát szeretnék, amiben van pénz. Uh-huh. Mindeközben aztán végül tulajdonképpen soha nem érdekelt a pénz. Meg ebben az is benne volt, hogy én gyerekkoromtól kezdve minden ilyen művészeti tevékenységet, meg festést, rajzolást, fotózást, tehát én minden ilyesmit imádtam, folyamatosan ezt csináltam, tehát óvodától kezdve, minden délután. De ez nekem nagyon belülről jött, és amikor eljött ez a kamaszkor, akkor azt gondoltam, hogy tulajdonképpen magammal szembefordulok egy kicsit, a szülőkkel szembefordulok egy kicsit, és úgy valahogy ez a kettő úgy összefügg, és akkor majd én leszek az ügyvéd, uh-huh. Amit azóta sem tudom, hogy hogyan gondoltam.
Tehát ezt gondoltad, de pont akartam kérdezni, hogy néz ki egy ilyen lázadás a művész élete ellen, hogy beiratkozol könyvelő tanfolyamra, vagy multikhoz adod be a jelentkezésre? Tehát hogy néz ki ez a lázadás?
Inkább csak az volt, hogy ezt nem. Uh-huh. Ezt nem, és aztán ez tulajdonképpen nem ment ennél tovább, mert azért viszonylag hamar rájöttem, hogy hogy ez egy ilyen mellék, tehát ez itt egy nagyon vakvágány.
Ez csak egy ilyen színjátszás volt.
Ez egy ilyen színjátszás volt, és hogy engem tényleg ez érdekel.
Hány éves voltál, amikor így ezt eldöntötted, vagy rádöbbentél?
17. Tökre előttem van az egész jelenet.
Ez egy jelenet volt?
Igen, ez egy ilyen jelenet volt. Hogy egy ilyen művészterepen voltunk. Hátra osontam cigizni, mert hogy 17 éves vagyok, és kamaszlány. És akkor ott így ülök ebben a nyári melegben, és akkor szívom a cigit, ami nyilvánvalóan tökre nem esik jól. Valahogy így közben jött ez a felismerés, hogy hát engem semmi más nem érdekel.
És ekkor, tehát 2001-ben volt, hogy elmentél Egerre, és ott beiratkoztál az Eszterházy Károly főiskolára rajz és vizuális kommunikációs tanárszakra, és Debrecenből mentél ugye át, mert te ott nőttél föl. Igen. Miben különbözött Eger Debrecentől?
Nekem rengeteg mindenben. Tehát ugye én otthon református gimibe jártam, azért, ami akkor egy viszonylag szigorú helynek számított, különültek a fiúk a padokban, mármint a templomban, külön vannak a lányok, be kell menni a kollégiumra délután 4-kor, tehát hogy ott volt egy ilyen nagyon, nagyon erős szabályrendszer, amit egyébként mi tulajdonképpen teljesen ilyen normálisnak vettünk, annyira nem is lázongtunk.
Erre majd szeretnék visszatérni egy kicsivel később, de lényeg, hogy az egri környezet akkor homlok egyenes különböző volt?
És akkor teljesen különböző volt, 18 évesen érettségi után kerültem Egerbe, ahol hirtelen mindenki olyan volt, mint én. Mindenkit érdekelt a művészet, meg festett, meg rajzolt, meg... És általában az emberek sokkal többet éltek már, mint amennyit én. Tehát, hogy az nekem az egy ilyen hatalmas, ilyen sok hatásszerű élmény volt. Tehát úgy értve sok hatás, hogy egy ilyen hatalmas öröm. Hogy úristen, micsoda csodás emberekkel vagyok körülvéve, micsoda szuper hely ez, ahova kerültem, és hogy itt most tényleg... magam vagyok, és megcsinálhatom azt, amire mindig is vágytam, és itt tovább, és itt tovább. Szuper időszak volt, hosszú éveken keresztül minden nap a fejemben járt Eger. Mai napig az egri sulis kódom az benne van a jelszavaimban, és a többi, tehát hogy én nekem meg az egy ilyen csodálatos 4 év volt.
Te ugye rajz és vizuális kommunikációs tanárnak tanultál itt. Hogy jött akkor az érdeklődésed a fotográfia iránt?
Első évfolyamban volt egy ilyen alapozó fotós kurzusunk. Tulajdonképpen ott találkoztam ezzel, hogy a fotózásnak vannak szabályai, vagy mondjuk ezt ilyen időzélbe tenném, de hogy ebben vannak számok, blende, idő, hogy ebben van egy ilyen magic. Logika, egyébként családi nyári táborokban megítottam, ott én amúgy szerettem mindig a szülőknek a fényképezőgépét elvenni, és akkor én csináltam képeket, fotókat. Tehát, hogy egy ilyen szeretetem a fényképezőgép felé, az már megvolt, csak hogy ott valahogyan így ezzel az ilyen teljesen alapozó kurzuson ez így tágult ez az élmény. És hogy akkor jöttem rá, hogy a fényképezőgéppel én képes vagyok ugyanolyan szellemben képet csinálni, mint mondjuk, mit tudom én, ecsettel. Bár most ez nagyon ilyen dramatikusan hangzik. De érted, hogy én nekem sokáig volt egy ilyen áthidalhatatlannak tűnő távolság a kép alkotás és a fénykép készítés között. Tehát, hogy a fénykép azt így úgy gondoltam, hogy az jó valamire, emlékképekre. De hogy én tulajdonképpen valahogyan komolyabban akarok művészetet csinálni, és beletelt némi időbe, amíg rájöttem, hogy fiú, ez tökre nincs egymástól messze, sőt, ez teljesen átfedésben van.
Annyira megtetszett a fotózás, hogy aztán be is iratkoztál a MOME-ra fotográfia szakra. Ettől függetlenül a tanári hivatás az bejött már ekkor?
Én már itt váltam talán inkább jobban tanárra. Tehát, hogy aztán utána csináltam még egy tanárszakot.
Uh-huh. Biztos, hogy megtetszett valamelyest, ugyanis miközben a MOME-ra jártál 2006-11-ig, elkezdtél párhuzamosan több helyen is tanítani, felnőtt fotósképzéseken, illetve hát rajzos foglalkozásokat is tartottál kisgyerekek számára. Ez a budai rajziskolában volt. Melyiket élvezted jobban?
Mindegyikben volt öröm, tehát, hogy én tulajdonképpen szerettem a gyerekekkel is lenni, de tény, hogy én azt gondolom, hogy alkatilag inkább a felnőtteknek szóló órákban találtam meg magam. Fel tudom azt idézni, hogy azért ennek egy csomószor volt olyan érzése, hogy ez most egy munka, amit el kell végeznem. Az egyetemen ezt azért nem érzem, tehát, hogy már mint, hogy most azért már egy ideje az egyetemen tanítok, és ez egy szerencsés állapot, igen.
És azért kezdtél el akkor tanítani, mert kellett a pénz?
Egyrésztről igen, meg tulajdonképpen ezek így maguktól találtak meg engem ezek a sanszok, meg bekerültem ugye a fotószakra, és akkor a Fábián Noémi tanárnőm, akire azóta is nagyon felnézek, ő tanított itt a rajziskolában, és akkor neki kellett egy helyettesítő. És akkor nekem így hirtelen, ilyen zöldfülűen ezt a 2 hónapot ezt így felajánlotta, hogy akkor én szeretném ezt elvállalni. És akkor persze elváltam, és akkor találkoztam ezzel az ilyen 6-10 éves korosztállyal. Szóval, hogy ez egy kicsit úgy van, hogy tanulsz valamit arról, hogy hogy kell tanítani, meg a módszertant, meg a pedagógia, és a pszichológia, és hogy hogy van, és a gyereklélektan, és mit tudom. De hogy ebből tulajdonképpen a töredékét, vagy hát a töredék töredékét tudom a valóságban használni. Vagy hát tudtam. Tehát, hogy ott így az elejétől hirtelen mindent föl kellett építeni. Ebben azért volt kihívás.
De ezeket ki kell tapasztalni, igen. De az biztos, hogy sikeresen megugrottad ezeket az akadályokat, mert gyakorlatilag a mai napig tanítasz, és pont a Szombat Évával beszélgettem a minap, szóba kerültél. Ő volt az egyik, aki ajánlott téged egyébként
egy beszélgetésre.
Szerintem nagyon szeret téged, nekem ez az érzésem. És ő több dolgot is kiemelt veled kapcsolatban. Az egyik az, hogy zseniális a humorod. Hát amit egyébként alá tudok érni, mert beszélgettünk korábban, és tényleg tök jó humorérzéked van, de a másik, amit kiemelt, hogy szerintem nagyon jó tanár vagy, tehát empatikus, jó tanácsokat adsz, és a diákok is nagyon szeretnek téged. Mi fontos neked tanárként? Tehát hogy szeretsz tanítani?
Hát nekem fontos egy ilyen egalizált szint, hogy nincs az osztályteremben, meg különösen egy ilyen művészeti képzésben. Egy ilyen aláfölé rendelt helyzet tanár és diák között, az szerintem nem megoldható. De ezzel egyébként nem vagyok egyedül, tehát hogy ezt én azt gondolom, hogy ott nagyjából mindenki így csinálja, sőt, mindenki így csinálja.
Tehát egyenlő félként kezeled
egyenlő félként kell kezelni, természetesen.
És empatikus is vagy? Úgy érzed?
Én azt gondolom, hogy inkább igen, mint nem. Arra törekszem, hogy ő saját maga jusson el a kreatív munkájában egy végpontig, vagy valamilyen megoldásig, és azt ne én adjam a szájába. Én nekem egy kicsit más volt a helyzetem. Nekem az egy könnyebbséget jelentett, hogy én már valahogyan érkeztem ide. Tehát, hogy nekem már volt egy ilyen, tulajdonképpen egy viszonylag alaposan kialakult művészeti elképzelésem. Nekem az jelentett feladatot, hogy akkor itt most csak fotó van, hogy itt vannak ezek a dolgok, mint fény, vaku, stúdió, van ez a fotográfiai képépítmény, amit most már ugye ilyen varázslatosnak találok, de hogy azt nekem ott úgy el kellett sajátítani, és azért ennek egy nagy része ilyen saját erőlködésből történt. De az a helyzet, hogy szerintem tehát tulajdonképpen minden saját erőlködésből sajátítunk el. Az, ami igazán fontos, meg az, ami igazán sokat jelent neked, azt hiába mondja el neked valaki, azt neked saját magadnak kell tapasztalni, saját magadnak kell végigszenvedni, megérteni, ahhoz, hogy az valóban ilyen belsővé váljon.
Ez nagyon egybecseng minden spirituálisabb tanítással is, tehát, hogy az az igazi tudás, ami a saját tapasztalatodból gyökerezik, mert anélkül az csak egy intellektuális megértés. Így meg igazán belsővé válik. Neked az első nagyobb anyagod, ami a honlapodon is fel van, és ehhez a korszakhoz köthető, az 2011-ben volt a Orando et Laborando, ami hát latinul van, és azt hiszem, hogy azt jelenti, hogy imádkozz és dolgozzál, vagy valami hasonló.
Imádkozva és dolgozva.
Imádkozva és dolgozva. Ez a MOMIS diplomunkád volt, ugye?
Igen.
És itt a már említett Debreceni Református Iskola diákjainak életét mutattad be, és aztán, mint később minden projekted, ez is ugye személyes gyökerekhez és élményekhez nyúlik vissza, hiszen te is ebbe az iskolába jártál. Egyébként hogy oda? Tehát azt gondolná az ember, hogy a művészülők pont nem egy hagyományosan konzervatívabbnak vagy merevebbnek tekintett vallási iskolát választanak, de miért a Debreceni Református Gimibe jártál?
Én akartam oda menni. A szüleim semmilyen ilyen választásba nem szóltak bele.
És mi vonzott ebben az iskolában?
Tulajdonképpen valószínűleg az vonzotta ebben az iskolában, mint bármilyen ilyen rítusban, vagy vallásban, vagy formában. Én ezeket imádom, tehát hogy én szeretem, amikor valaminek megadjuk a módját, amikor valamiből eseményt csinálunk. És hogy tulajdonképpen a református gimi az ezt ugye ilyen magas fokon űzte. Van ott egy ilyen elképesztő hagyományokkal rendelkező intézmény, 1538 óta működik, boldog-boldogtalan odajárt, Kölcsei, Móricz, és mindenki, Csokonai. És nekem is van a családomban, nekem a apukámnak az édesapja, tehát az én nagyapám, akit én már nem ismertem, de hogy ő is ide járt ebbe az iskolába, és akkor van egy ilyen egyenruha, és van, szóval, hogy az egésznek van egy ilyen levegője, egy ilyen méltósága, ami engem teljesen elbájolt, tulajdonképpen már gyerekként is. Nekem bármilyen helyzetben, akár a magánéletben, akár művészetben, tehát bárhol az, hogy milyen közösség vesz körül, az tulajdonképpen az egésznek az alfája és az omegája. És ezért is érdekel engem a művészetemben is elsősorban az ember, meg az ember és ember közötti viszony. És mert, hogy itt jó volt a közösség, szerettük egymást, most is szeretjük egymást, tehát mindenki nagyon szeret visszajárni. Ezért tulajdonképpen az, hogy ennek milyenek voltak a formai külsőségeim, mennyire volt néha nehéz, meg mennyire volt más mondjuk, mint egy ilyen állami gimi, az kevésbé esett a latba. De akkor ennek tényleg ilyen tök szigorú szabályai voltak, hogy kell élni, mikor mit kell csinálni. Az, hogy a nap elején imádkozás van, a nap végén imádkozás van, a szünetek után csendes napok vannak. Amikor 3 napig megyünk, és akkor ott délutánonként van egy ilyen lelki ráhangolás. Minden héten volt x darab vallásóránk. Tehát, hogy sok, szóval úgy értem, hogy x, vagy mit tudom, volt 5. Szóval sok, sok. Amit imádtunk, volt egy nagyon jó tanárunk, a Horsai Ede, akiért hát mindenki így odáig volt és vissza.
Te vallásos voltál előtte is, vagy...
Erre hatott érdekesen egyébként az iskola, mert én tulajdonképpen úgy tudok visszaemlékezni, hogy ilyen 14 éves koromig vallásos voltam, vagy hát így hittem Istenben.
A szülők is hittek benne?
Erről nem beszélgettünk, tehát ez tulajdonképpen valahogy mindenkinek a magánügye. Ugye akkoriban ez a 90-es években már bőven voltak, mondtam, ilyen vallás, ilyen hittan, meg szakkör, meg mit tudom, és akkor nyilván olyan tanárokkal találkoztam, vagy tanítókkal találkoztam, akik ezt ilyen gyerekek számára nagyon jól és nagyon élményszerűen adták át, és akkor engem ez érdekelt, tehát én szerettem olvasni ezeket a történeteket, és mit tudom én, tehát, hogy valahogy így. És akkor én akartam elmenni konfirmálni, de ez is olyan, hogy én nekem számítanak ezek a formák, vagy számítanak ezek a mérföldkövek, hogy akkor most, szóval, hogy én ezért hiszek, mit tudom én, a házasságban is, vagy ezért hiszek a halotti torban, vagy tehát, hogy...
Ilyen hagyományőrző keretek, amikben van egyfajta gyönyörű rendszer, meg pompa.
Igen, igen.
És akkor ez amit változtatott a református gimi, tehát már előtte is
ott, az volt. Ott egy kicsit azért úgy azt éreztem, hogy ezt az Isten hitet, vagy hát a fene tudja, hogy lehet ezt így nevezni, de hogy azt úgy elvesztettem. Ott azért volt egy ilyen alapos elméleti képzés. De hogy minthogyha ez az alapos elméleti képzést, ezt az ilyen belülről jövő viszonyt az Istennel, vagy a Szentséggel, minthogyha ez egy kicsit úgy megölte volna.
Aha, ez nagyon érdekes, de mindannak ellenére, hogy ahogy mondtad, a Horsai Edének az óráit viszont nagyon-nagyon szerettétek.
Imádtuk, én is imádtam. Tehát, hogy hiába szerettem, attól nem bírtam el, tehát, hogy ez egy ilyen profanizálódás indult benálam, ami nem biztos, hogy emiatt az iskola volt. Előfordulhat, hogy ez magától is eljött volna. Itt azért volt egy ilyen feszültség az intézmény és e között, a profanizálódás között. Én nem tartottam magamat vallásosnak soha. Nagyon irigyeltem, most is irigylem azokat, akiknek van egy ilyen totál, stabil istenhite. Mert hogy ők tudnak támaszkodni valamire. Meg az a helyzet, hogy a szentségnek a keresését, azt én tulajdonképpen beágyaztam a művészetbe. Tehát, hogy ez az, ami történt. Tehát, hogy itt volt egy ilyen shift. És hogy ezt tulajdonképpen vissza tudom keresni majdnem minden anyagomban.
Tehát lényegében szentség keresése a művészetben, és így a fotográfiában, neked egyfajta hasonló támaszt jelentett, mint egyeseknek maga a hit?
Lehetséges. Bár ezen így nem gondolkodtam sose. Nekem a művészet tulajdonképpen az az én abszolút ilyen biztos támaszom a világban. Egy ilyen belső, megélt szempontból. Tehát, hogy ez az, amit biztosan tudok. Ez viszont tulajdonképpen azt gondolom, hogy valószínűleg hasonló bizonyosságot ad, mint mondjuk egy mélyen vallásos embernek az Úristen.
Hát szerencsés vagy. Tehát, ahogy hallom, neked a diák éveid mindenképpen jók voltak, mert egyformán élvezted a debreceni gimnáziumot és az egri főiskolát. Valamiért mégis a debrecenihez nyúltál vissza, amikor a vizsgaanyagodat készítetted. Mit tapasztaltál? Ugye ez 10 évvel azután volt, hogy oda jártál. Mennyiben változott az iskola ez alatt a 10 év alatt?
Oldódott. Tudom, hogy ilyen hatalmas döbbenet lett rajtam úrrá, amikor láttam, hogy mennek a gyerekek az oratóriumba. A történelmi szempontból is egy jelentős helyszín, mert ott volt 1849-ben az országgyűlés. Tehát, hogy ezeknek az egésznek, ugye engem ennek az egésznek a formája, mint már beszéltünk róla, mindig is vonzott. Tehát, hogy azokon a lépcsőkön mész föl csendes napra, amiken Kossuth Lajos is fölment és koptatta csizmájával. És... Na mindegy, és akkor én már most ugye 10 évvel később, mint ilyen öreg diák, nyakamban fényképezőgéppel, bent, tehát részese is vagyok adott, tehát tudom is, hogy mi van, de azért kívülálló is vagyok, és azt láttam, hogy a fiúk és a lányok összekeveredve ülnek a pacsorokban.
Te atya úristen!
Döbbenet! Döbbenetes volt, hogy mi ez? Mi ez az erkölcsi fertő? Hát érte, jó, nem tudod, most ez...
Értem, persze. Csak hogy más volt ez a lényeg.
De hogy teljesen más volt, tehát hogy az a fajta ilyen masszív szigor, amit azért mi megtapasztaltunk, az nyilván a 2000-es évek végére ez már nem így működött, mert hogy ez így nem működhet. Muszáj haladni a korral egy ilyen intézménynek, és...
Igen, én is ezt akartam mondani, bocsánat,
hogy közbeszólok. A refének is meg kellett tennie.
Hogy az nem biztos, hogy gond, hogyha a szigorból egy kicsit visszább vesznek. Lehet ezt szerintem akár szépen ötvözni is. Viszont hát érdemes ugye most megnézni a Violának a honlapján ezt a sorozatot, és megnézni a képeket, mert a következő kérdés, ami kicsit erre vonatkozik, hogy mi az, amit te ezzel a sorozattal meg szerettél volna mutatni, és milyen kifejező eszközöket használtál fel hozzá?
Én szerettem volna beszélni erről az iskoláról. Szerettem volna beszélni arról, hogy a bent lévő gyerekek tulajdonképpen elzártan élnek a világtól, és azért ez 2011-ben, meg 10-ben, bár sokat oldódott a helyzet, de azért még mindig így volt. Még nem lehetett telefonozni, számítógépet nem vihetsz be, internet nincsen a kollégiumban, tehát hogy azért nem egészen olyan volt a hozzáférésük a világhoz. Tehát, hogy így ebben az egymásra utaltságban mennyire felértékelődnek az emberi viszonyok. Valami ilyesmiket tűztem akkor az ászlomra. Szerettem volna beszélni ezeknek a hagyományoknak és a formáknak a fontosságáról, amik ugye nekem jelentenek sokat.
Érdekes lenne megnézni, hogy most 2022-ben mi van ebben a gimiben. Tehát ugye már mindenkinek van adatforgalma, gondolom mennek a TikTok videók az oratóriumból is. Ezt lehet látni, ezt a jelenséget azért a világban, hogy itt a nagy szétszóródott figyelemben és a közösségi médiás hangulatban pontosan azok az emberi értékek, amik a közösségből, illetve hát az egymásra utaltságból származnak, azok kezdenek egy kicsit eltűnni, és ezek a hiányok komoly problémákat is tudnak okozni. Tehát valószínűleg közösségnek, illetve az emberi kapcsolatoknak az ereje és fontossága az újra fel fog értékelődni, mert most egy ilyen nagyon távolodás látszik. Te mit gondolsz erről? Tehát a te gyermekkori, illetve fiatalkori tapasztalataid pont, hogy erőt adnak ebben az egyébként kicsit szétaprózódott digitális világban?
Hát nekem személy szerint bizonyosan. Igen. Tehát, hogy ez is egy olyan típusú bizonyosság, amire így mindig lehet támaszkodni, vagy amihez mindig vissza tudok nyúlni. Egyrészt, másrésztről azért azt is hozzá kell tenni, hogy amikor oda megy a fotós egy helyre, akár ismeri, akár nem, vagy valamilyen kész elképzeléssel érkezik, hogy miről akar beszélni, vagy ott a helyszínen ez még alakul, formálódik. De hogy azért az, ami végül elkészül, az azért ugye elsősorban a fotósról fog szólni. Ez az orandó, laborandó munka, ez azt gondolom most így különösen ennyi évnek a távolságából nyugodtan ki lehet mondani, hogy ez azért inkább arról szólt, hogy én nekem milyenek az emlékeim, mint mondjuk a képeken szereplő fiúknak és a lányoknak a saját iskolai élményeiről. Egyébként épp ezért én ezután a diploma után vissza is mentem ugyanúgy a suliba. Ott még úgy dolgoztunk a srácokkal még egy fél évet.
És annak legalább. Mi lett az eredménye?
Az tulajdonképpen egy kiállításban és egy ilyen kiadványban csúcsosodott ki, aminek az lett a címe, hogy az úrnak félelme az ismeret kezdete. Kemény szavak. Ez egy ilyen osztályteremben volt ez így a dekoráció. Tehát ez rengeteget elárul arról, hogy a reformátusok és a vizualitás hogyan állnak egymáshoz. Ilyen nagy, színes, ilyen kartonból kivágott, kicsit ilyen ormótlan írással ki van írva ez a rettenetesen súlyos mondat.
És nem az az első projekted, ahol a falon lévő tárgy adja a projekt címét.
Igen, ez egy ilyen nagyon jól működő módszer a címadásra, mert címet adni nagyon nehéz.
Tök jó.
Ez mindig így van. Na szóval, hogy ebből ez lett, és akkor abból, tehát hogy csináltunk egy kiállítás az ilyen típusú munkákat nagyon erősen támogató demo galériában, ami a Fogasházban volt. Én ott nagyon-nagyon szerettem kiállítani, mert hogy pontosan az ilyen kicsit kísérletibb, kicsit ilyen szociálisan érzékenyebb, vagy nem is feltétlenül ez a jó szó, de mondjuk így a társadalmi folyamatoknak olyan részeit megvilágító munkákat kerestek oda a kurátorok, amik mondjuk annyira nem kapnak helyet máshol, vagy nem annyira jelenhetnek meg így a mainstreamben. Mindegy, hát régi szép idők voltak ezek. Oda egészen más jellegű fényképek is bekerültek, amik nagyon ilyen dokumentum jellegűek voltak. Nem akartak ezen az ilyen szimbolikus képnyelven beszélni, nem akartak nagyon drámaiak lenni, nem feltétlenül akartak képek lenni, hanem hogy úgy valahogyan így egy ilyen nyomatot akartak adni arra, hogy hogyan néz ki egy ilyen iskola a világ peremén. És különösen úgy, hogy rengeteg olyan gyermek és kiskamasz jár oda, aki ugye ilyen egészen kicsi falukból érkezik. Tehát, hogy ennek mindig is volt ennek az intézménynek egy ilyen felszívó ereje, ez szerintem továbbra is így van. És ezekből a különböző hátterű gyerekekből hogyan kovácsolódhat egy ilyen viszonylag homogén közösség.
Jó, menjünk akkor tovább az időben.
Jó.
Két évvel később, 13-ban, a 30. születésnapod alkalmából, ahogy te fogalmazol, számot vetettél az életeddel, hogy mit értél el, mit kellett volna elvileg elérned, mik a jövőbeni elvárások, stb. És ugye ebből készült a köztes idősorozat, Látom, jót mosolyogsz ezen, vajon milyennek az oka?
Igen, mert hát ez annyira vicces, amikor az ember ezzel így találkozik, hogy úristen, 30 éves lettem, öreg vagyok, mi történt eddig, semmi nem történt, Jézusom. És hogy majd most mi lesz? Nekem pontosan most volt a 39. születésnapom.
Boldog születésnapot, tegnap.
Köszönöm szépen.
Aki jól ismeri Violát, az tudja, hogy akkor ezt az adást június 23-án vesszük föl. 22-én született, rák jegyben, ugye?
Így van.
Nem, mintha engem ez annyira érdekelne,
nem,
de...
Nem, ezekről nem tudok semmit.
Akkor jó, akkor nem beszélünk erről.
Csak ennyit, hogy rák ez.
Rák,
ez,
szuper.
Ez megvan. Szóval, hogy ez, tehát érted, de 39 éves vagyok, és hát pontosan tudom, hogy Jézusom, hát hol van nekem időm ezen lamentálni, hogy hány éves vagyok, hát azt se tudom, hol vagyok.
De azért mégis, ha visszagondol az ember, igazából a 30 az valahogy talán az egyik legfontosabb mérföldkő az ember életében, mert hiába már tapasztaltabb fejjel látjuk, hogy olyan nagy jelentősége nincsen, de 20 évesként az ember az egyik legnehezebben azt, vagy nagyobb horderei változásnak a 30-at éli meg, mert valahogy az már hivatalosan is átbillent a felnőtt korba, és te is számot vetettél. Igazából igaz. Az érdekelne, hogy te mire jutottál ebben a számvetésben akkor? Tehát így visszaemlékezve a 30-as éveidre és a köztes idősorozatra, mik voltak azok, amikkel elégedetlen voltál, és mi volt az, ami viszont kifejezetten tetszett magadban?
Az, amit erről a témáról ugye el lehet mondani, az olyan nagyon részlegesen lett ebben a sorozatban elmondva. Inkább ez olyan felvillantás volt, de mint ahogy az ember 30 évesen tulajdonképpen még fogalma sincs, hogy az életének a legjobb szakasza áll előtte. Tehát ugye 30 évesen, tehát én, nekem a legjobb éveim 30 éves korom után következtek. Vagy hát én továbbra is így gondolom, annak ennére, hogy amúgy tökre szerettem a 20-as éveket is.
Igen, tehát nagyon jó életed lehet, olyan pozitív dolgokat mondtál. Ugye a gimiről is, meg az egerről is, meg a gyerekkorodról is igazából, és ezek után azt mondod, hogy de hát a legjobb az 30 után következik.
Most nem is, ugye, hát milyen képek vannak benne, ilyen önarcképek vannak, és akkor ott olyan kötök. kötök egy ilyen kis házikó előtt a vadonban. Meg ilyen enigmatikus dolgokat csinált, tehát hogy volt egy ilyen haladási iránya ennek a cuccnak, aztán utána az volt, hogy a mamám meghalt, az anyai nagymamám, ez 2013-ban volt, és hát ugye júniusi vagyok, és ő pedig októberben halt meg. És hát ez egy olyan atomrobbanás volt, annyira jelentős volt az ő személyisége, meg az ő jelenléte az én életemben, meg amúgy mindenkinek az életében a családban, hogy az, hogy ő elment, az ilyen elképesztő. Rám elképesztő hatással volt.
Mit jelentett számodra a nagymamád?
Hát, na ez egy jó kérdés. Hogy mit jelent valaki, aki...
Azért is kérdezem, mert tényleg sok helyen köszönt vissza a nagymamát, hogy az ő elvesztése mennyire meghatározó volt az életedben. Ezek szerint valamit nagyon adott neked vagy nektek, ami aztán egy űrt jelentett később.
A feltétlen szeretet, azt ugye tőle megkaptuk egyrészt. De azt, hogy az a tartás, a munkának a szeretete, az, hogy ő hogyan vezette a saját életét, amit talán nem is feltétlenül tőle tudok, hanem mondjuk az anyukámnak az elmeséléséből, hogy ő például fiatalon hogyan élt, meg mit csinált, meg hogy ő miken ment keresztül. Hát ugye ő végigélte a 20. századot, mindent látott, egy ilyen falusias, közegű kisvárosban, félig paraszti, félig már iparos életformát vivő családból származott, nagyon jó képességű volt, varni kezdett, saját maga kereste meg a pénzét, elvált, egyedülálló volt, újra férhez ment, elvették a földjeiket, mit tudom, szóval, hogy tudod, minden ilyesmit, és hogy mindentől függetlenül menni előre, húzni valamilyen igát, de ami nem egy olyan típusú iga, amit így valaki más akasztott rá, hanem amit ő akart csinálni, imádott varni, éjszakánként vart, mit tudom én. Tehát, hogy egy ilyen tulajdonképpen egy ilyen, így a vizualitás, vagy ez az ilyen kreatív tevékenység, az úgy különböző helyekről érkezik a családból, és például szerintem a mama az egyik ilyen forrása ennek. Szóval, hogy ő nekem egy ilyen nagyon ilyen erőteljes nő ideált jelentett.
Ja, úgy is hangzik egyébként, hogy ugye nagyon tiszteletre méltó és nagyon vonzó az, amikor egy ember a sors hányattatásai ellenére, vagy talán éppen bizonyos értelemben azoknak köszönhetően egy hihetetlen szilárd alappá válik, és gondolom a nagymamád nem csak neked, hanem az egész környezetének az életében egy olyan biztos fogódzó volt, aminek a hiányára csak azután jöttetek rá teljes mértékben, hogy már nem volt ott.
Teljesen, tehát hogy ő azért úgy szerintem mindannyiunknak az életében, de ő, illetve nagyapám együtt, tehát a papa, ő pedig zenész volt, tehát hogy ő is egy ilyen művész alkat, de mindeközben borbély, neki is elvitték mindenét, és utána nem engedték dolgozni, és utána, és tehát hogy tudod, minden ilyesmit, ami minden ilyen drámáját ennek a vidéki magyar élethelyzetnek a kommunizmusban, ezeket ők így végigélték. És hogy ennek ellenére minden határon túl a gyerekeiket tanították, mindenkit így, mindenkit toltak előre, és tulajdonképpen az ő munkájuk miatt tarthatok mondjuk én is ott, ahol tartok. Tehát, hogy én ezt így tökre éreztem, ezt az összefüggést a nagyanyámnak a akár a fiatalkori munkája és az én élethelyzetem között. Tehát, hogy egész máshol lennék.
Kicsit visszatérve erre a számotvetésre, amiből aztán a sorozat is készült persze, talán azért is lehetett különösen nehéz ebben a korszakban elveszteni a nagyit, mert azért nem volt minden fenékig tejfel, tehát nekem úgy tűnt legalábbis így kívülről, hogy azért volt ebbe a számotvetésbe egy jelentős szorongás is.
Hát bőven, persze. Tehát, hogy az ilyen számotvetést az ember nem akkor csinálja, amikor minden nagyon remek és jól alakul.
Mitől féltél ekkoriban?
Ó, hát én azt gondolom attól, hogy azok a minták, ugye, amiket látok, hogy van család, gyerek, tehát, hogy ezek a vélt vagy valós társadalmi és családi elvárások, hogy én ezeknek hogyan fogok megfelelni. És egy kicsit úgy nézett ki, hogy hát nem, fogalmam sincs. És akkor pontosan ezért nagyon igyekeztem ezeknek megfelelni. Úgy 2013-ban ez még úgy tűnt, hogy menni fog ez a vonal, és akkor ugye mama meghalt. Szóval hogy igaz, hogy úgy fogalmaztam meg, hogy ez egy ilyen atomrobbanás volt, de nem volt. Tehát tulajdonképpen nem volt rossz. Tehát, hogyha én valaha meghalok, mert pedig valószínűleg ezt nem fogom elkerülni, de hogy így valahogy ezt így kellene csinálni. Tehát azzal, hogy ő meghalt, azok, akiket szeretett, még így a halálával is gazdagodtak. És én ezt akkor nagyon így éltem meg. Hogy persze nem drámai, meg tragikus, meg borzasztó, de hogy ennek ellenére én ilyen erősebb vagyok, mint valaha.
Ezt mondják, hogy a nehézségek, illetve a változás az, ami igazán előre rendíti az embert. Tehát, hogyha minden állandóan kényelmes és komfortos lenne, akkor a fejlődésre se lenne lehetőség.
Valamennyi időre még így ez az ilyen belső Isten hitem is visszatért. Volt egy ilyen hatása is ennek az élménynek. Egyrészt meg hát, hogy akkor mostantól valóban indul a felnőtt élet, vagy hogy mostantól úgy kell élnem, amit azok szerint, a normák szerint akarok élni, ahogyan azt tőle.
Illetve hát egy idő után ilyenkor szerintem az is beindul az emberben, hogy felfogja, hogy előbb-utóbb neki kell a mamává válnia.
Igen. Itt
most nem konkrétan arra gondolok, hogy szülővé, hanem hogy arra döbbensz rá, hogy hoppá, a következő mama az pont te lehetsz.
Igen.
Ez a korszak több szempontból is változásokat hozott az életedben. Ekkor fogtál bele egy olyan projektbe, ami aztán később talán a legnagyobb visszhangot keltette, mondhatjuk ezt. És ekkor kerültél valahogy a Vámospécsi népdalkör közelébe, ami számra teljesen érthetetlen bizonyos szempontból, tehát hogy Hajdú-Mihar megyében található ez a kis település, és ez a népdalkör főleg idősebb hölgytagokkal működik itt, és te valamilyen okból csatlakoztál ehhez a társulathoz, velük együtt énekeltél, fellépésekre jártál, a család részévé váltál. Hogy vetődtél ide?
Nagyon könnyen, mert hogy apukám Vámospécsi. És hogy a apa csinál Vámospécsen egy művésztelepet, most már 25 éve legalább. Szóval, hogy ugye a 90-es éveknek a legelejétől kezdve. A népdalkör az a művésztelepnek a záró kiállításain általában fellépett. Sőt, tulajdonképpen minden alkalommal ők felléptek, tehát én őket gyerekként egy csomószor láttam, hallottam. És engem ők mindig így elbűvöltek, az, hogy milyen az egyenruhájuk, hogy milyen rendkívül hangosan tudnak énekelni, meg hogy ez az egész jelenség. Tehát ugye a formák iránti ilyen vágyódásom, az tulajdonképpen itt is ugyanúgy a felszínre került, már gyerekként is, és aztán valahogy innen vezetett az út, csak sok éven keresztül odáig, hogy ez engem elkezdett komolyabban érdekelni. Tehát, hogy én 2013 nyarán mentem be először egy próbára. Uh-huh. Egyébként az egész egy félreértésen alapult, mert hogy engem nagyon érdekelt a magyar nóta jelensége. Uh-huh. Mert hogy a nagyapám, szintén az anyai nagyapám volt zenész, aki tehát mindenféle hangszeren játszott, hegedűt, meg fúvósokat, tehát vonósokat, fúvósokat, harmonikát, és nagyon szép hangja volt, és ott a faluban ő egy ilyen nagyon ismert zenész figura volt. És hogy ő ugye, mint ahogyan a magyar vidéken mindenki, a magyar nótákat énekelték. És hogy nekem ez a gyerekkoromban ez egy ilyen állandó zenei sáv volt, a magyar nóta. Tehát egyrésztről, ahogyan papa megy, és akkor ott csosszog, és közben állandóan fütyörészik. Tehát hogy úgy is, hogy nem figyel rá. Szóval, hogy ő belőle is így folyt a zene. Tehát, hogy engem elkezdett már ilyen felnőttként, meg ilyen művészeti szempontból vizsgálva érdekelni a magyar nóta jelensége, hogy ez milyen érdekes, mert milyen paradox, mert egy teljesen ilyen művi, tulajdonképpen egy ilyen gics termék, de mindeközben mégis valódi érzelmeket lehet vele kommunikálni, és itt a visszatszal, ahogy engem valahogyan ez így mozgatott, és teljesen fals módon azt gondoltam, hogy egy népdalkörben valahogyan találok erre bizonyítékokat, vagy hogy valahogyan ez a magyar nóta és az asszonykórus így majd ez így összefolyik, és nagyon hamar rá kellett jönnöm, hogy zéró a kettő között az átfedés.
Önt hogy zéró? Hát népdalkör.
Igen, de a magyar nóta az nem népdal. Tehát aha. A magyar nóta az ugye műdal, azt valaki megírja, valamelyest hasonlíthat a népdalhoz, mert ilyen népies kíván lenni, de hogy az abszolút nem népdal. A népdalnál a szerzőiség az nem fontos, nyilván minden tájegységnek vannak különböző dalai, de vannak olyan dalok, amik így ismétlődnek, tematikák, amik természetesen mindenhol megjelennek. Vannak egészen régről velünk maradt dalok, és aztán utána az ilyen nagyon új stílusú népdalok, azok szinte már, tehát ilyen egészen közel vannak a nótához. Uh-huh.
Nem ez volt az első, vagy egyetlen meglepetés, amiért, amikor csatlakoztál ehhez a társulathoz. Egy kicsit mesélj arról, hogy milyen élmények értek, amikor részesévé váltál ennek a közegnek.
Először nem igazán volt bennem elképzelés, hogy mit akarok csinálni. Érdeklődtem, hogy beengednének egy próbára, mondták, hogy persze, menjek nyugodtan. És akkor én ültem ezen a próbán, mellettem volt a fényképezőgépem, ott pihent, és rettenetesen zavarban éreztem magam, mert itt vagyok, mindenféle szempontból kívülállóként, tehát hogy se korban nem illek ide, se, tehát én inkább vagyok városi gyerek, mint vidéki gyerek.
És ez, bocsit, hány tagja van, és ezek főleg idős nénik, ugye?
Igen. Mindig más a létszám, 10-12 néha 14, néha nagyon lemegy, most pont nem tudom, hogy hol tart, és korábban meg sokkal több volt, tehát mondjuk így a 70-es években nem itt egészen sokan voltak.
Akkor egyébként egy ilyen egész nagy reneszánsza volt itt a népdaloknak és a táncházaknak.
Igen, ezek tulajdonképpen hasonló tőről fakad, de mondjuk még ugye ez a táncház mozgalom, az én azt gondolom, hogy ez főleg a városi értelmiségnek lett a fóruma, addig ezek a népdalkörök, ezek ugye mind vidéken és kis falvakban, vagy kisebb településeken alakultak ki. Egyébként nagyon érdekesen, mert a 60-as évek végén volt egy ilyen tévés vetélkedő, a Röpülj Páva, ami ilyen elképesztő hatással volt a tévé nézőkre, és hogy a vetélkedőnek a hatására ilyen gombamódra nőttek ki tulajdonképpen a vidéknek a kisebb-nagyobb településeiből ezek az ilyen hagyományőrző népdalkörök.
És hát most néztük meg interneten, hogy egy-egy ilyen adásnak annak idején, a 60-as évek végén 5 millió nézője volt, ami ez egészen hihetetlen.
Igen, hát ugye nyilván mások voltak akkor még a tévé nézési szokások,
hát
meg ugye
volt
a tartalom is, tehát hogyha tévézni akartál, akkor ezt nézted. Valóban volt egy ilyen jelentős kulturális hatása, ami tulajdonképpen bizonyos szempontból mai napig kitart, mert hogy ezek a népdalkörök, amik most működnek, azok ugye ezeknek a 60-as években alakult pávaköröknek, ezért is hívták őket pávakörnek, ezeknek az utódai.
van utánpótlás, tehát, hogy Vámospércsen mondjuk az 50 alatti nők közül bárki csatlakozik ehhez?
Én azt gondolom, hogy nem annyira.
Hát gondolom, nem véletlenül csak idősebb asszonyok Igen. tagjai.
Időnként úgy belép 2-3 új ember, de általában olyan emberek, akiknek végre eljött a nyugdíj, és akkor most végre van ideje, hogy csináljon valami olyasmit, amit eddig nem csinált, de mindig szeretett volna. Vagy olyanok lépnek be, akik elváltak, olyanok lépnek be, akik özvegyek. Olyan nő, aki mondjuk munkaképes korú és működő házasságban él, olyanból van szerintem a legkevesebb, mert hogy egyszerűen nem fér bele az ő
nincs
idejébe.
Igény, igen.
Igénye lehetne rá, nem, idő nincsen, idő nincsen.
És akkor onnantól kezdve, hogy te leültél az első alkalommal fényképezőgép melletted, és zavarban voltál, mi volt ennek a fejlődés története?
Mi történt? Az történt, hogy bár a nénik általában nem kottából énekelnek, de most valamilyen új dalt tanultak, és körbe mentek a kottalapok, és elém is került egy kotta. És akkor én először olyan ilyen halkan hümmögve magam is elkezdtem énekelni, de hogy ez nem egy ilyen előzetes elképzelés volt, hanem ez tulajdonképpen teljesen véletlenül így alakult. Hála Istennek, tehát hogy ez jelentette számomra az első kulcsot, hogy én ebben hogyan tudok részt venni. Én így kezdtem énekelni a népdalkörben.
Milyen meglepetések értek a tekintetben, hogy valójában miről szól ez a népdalkör?
Ugye én nekem voltak elképzeléseim, hogy vajon miről szólhat egy népdalkör, de én az első évben, amíg hozzájuk jártam, én főleg olyan dolgok iránt érdeklődtem, hogy ez a közösség hogyan működik, hogy a tagok mire használják ezt a közösséget, hogy ez hogy épül be az életükbe, a közösség hogy épül be a tágabban értelmezett városi közösségbe, tehát hogy milyen szerepet kap a népdalkör, milyen ünnepeken lép fel, miért fontos ez a kisváros számára. És akkor közben valamelyest képeket készíteni. De azért egy csomószor például nem csináltam fényképet. Mert hogy egyszerűen akkor tapasztaltam meg ezt olyan igazán, és először, hogy vagy jelen vagyok és énekelek, vagy fényképezek, és akkor fotósként vagyok jelen. De hát ez teljesen ez két különböző típusú mindset, amit nem annyira tudtam, meg nem is annyira akartam keverni. A feltérképezéssel ment el az első év, amiközben hát én egyébként rengeteget kínlódtam fotográfiai szempontból, mert hogy tudod, így elmentél, jól sikerült a fellépés, van egyenruhám, énekeltünk, bulisztunk, tök jó volt, és utána hazamész, ránézel a fényképeidre, és az összes tök szar. Mert hogy fotográfiai szempontból értékelhetetlen, vagy szóval, hogy ott volt egy ilyen hatalmas távolság a között, ami, ahogyan én eddig csináltam a fényképeimet, családra, ez meg fényelgetek, meg beállítgatok, meg mit tudom én, és ahhoz képest, amit ott műveltem. Tehát ott nekem ez egy, szóval ez egy ilyen valós gondot okozott, hogy akkor most itt az én tevékenységemet hogyan is definiálom. Hogy ez most inkább egy ilyen résztvevő megfigyelése, vagy ez egy művészetcsinálás-e, vagy egyik se, vagy csak simán rettentő béna vagyok, vagy, szóval, vagy hogy ez most hogy van. De hogy mindeközben egyébként én remekül éreztem magam velük, és ott volt egy ilyen generációs átfedés, tehát hogy kiment egy ilyen idős szerepmodell az életemből, viszont bejött helyette 10 másik, akik nagyon hasonlítottak bizonyos elemeikben a szeretett szerepmodellemhez. Én nekem ez is egy ilyen támaszt jelentett. Erről egyébként kevesebbet beszélek, mert hogy tulajdonképpen az anyagnak a megértése szempontjából annyira nem lényeges, de hogy ezek mind olyan ilyen részletek voltak.
Nekem az tűnt ki még az anyagból, hogy hasonlóan kemény életük is volt. Amikor megismerted őket, akkor jöttél rá, hogy mennyire meghányta vetette őket is a sors.
Igen, tehát hogy azért az első időszakban magukról keveset beszéltek, vagy meséltek. Nyilván azért, mert nem is olyan irányúak voltak a kérdéseim, meg annyira még nem voltunk bizalmas viszonyban, hogy én úgy érezzem, hogy nekem nyugodtan lehet velük bármiről beszélgetni. Tehát ahhoz kellettek a közös élmények, meg ugye az ilyen közös idők, amíg ezek a barátságok, vagy ez a közöttünk lévő viszony elmélyült annyira, hogy már személyes kérdésekről is beszélhettünk. Hát akkor derült ki persze egy csomó minden, De tulajdonképpen akkor kezdtek igazán személyes élményekről beszélni, amikor én olyan helyzetbe kerültem, hogy egy nagyon személyes élményt kellett velük megosztanom.
Ez volt, amikor szétment a kapcsolat,
igen, ugye? Igen. Tehát, hogy ugye ez 2014-ben történt, és akkor ugye akkor már terveztük az esküvőt, meg időpont volt, meg mit tudom én, mi volt, és a nénik ezekről tudtak, tehát, hogy ők így hallották, vagy szóval, hogy ők ismerték a
terveidet.
Ezeket az ilyen, igen, szóval, hogy ismerték ezeket a házassági terveket, és hát azért úgy jártam hozzájuk, hogy mit tudom én, nyaranta hosszabb időre, 2 hétre, és akkor évközben pedig szintén néha 1 napra, néha 2 napra, tehát hogy azért úgy voltak ilyen hosszabb szakaszok, amikor nem találkoztunk értelemszerűen, és akkor beszéltünk nyár elején, és akkor még úgy volt, hogy lesz esküvő, majd megérkeztem hozzájuk augusztus közepén, 2 hétre, és akkor érdeklődtek, hogy na, és milyen volt az esküvő, és már mondtam, hogy nem volt, és akkor ott úgy, ezt így, akkor ők így nem is beszéltek erről a kérdésről, lekeverték, és akkor utána ilyen egyesével, tehát, hogy amikor olyan helyzet teremtődött, hogy valakivel ilyen intim helyzetbe kerültem, tehát mit tudom, 2-esben sétáltunk, vagy ilyesmi, akkor elkezdtek mesélni arról, hogy nekik hogy volt, hogy ő hogy ment férjhez, hogy az milyen nehéz volt, hogy így történt, meg úgy történt, meg visszaadta a jegygyűrűt, meg nem jött érte, meg ezt, tehát, hogy minden olyasmit, amivel ők tulajdonképpen nekem akartak segíteni, hogy én átérezzem azt, hogy ez most rossznak tűnik ez a helyzet, meg természetesen rossz is, meg érzelmileg kimerítő, meg minden, de hogy aztán utána majd minden jóra fog fordulni. Tehát, hogy valahogy ez volt, és akkor innentől, szóval ez volt egy fordulópont, és akkor innentől kezdve beszéltünk egy csomó egyéb mindenről, tehát mindenféle. És akkor tényleg úgy elmesélték, hogy milyenek voltak ezek a házasságok, hogy milyenek voltak a férjeknek az öngyilkosságai, hogy milyen a gyerekeket elveszíteni.
Szerintem pont ez az anyagnak az egyik legnagyobb erőssége, hogy áttörtétek ezt a gátat, és az igazán erős képi anyag, illetve a hozzájuk tartozó háttértörténet is azután kezdett kikristályosodni, és igazán erőteljessé válni, hogy ezen a ponton túljutottatok. Nekem nagyon érdekes volt azt olvasni, hogy mennyi bölcsesség morzsát kaptál ezektől a hölgyektől ebben az időszakban, és nagyon-nagyon sok témát érintettetek. Tehát volt téma a szerelem, a fájdalom, a veszteség és a halál is. Ebből a sorozatból aztán könyv is készült, illetve hát a Kápa nagydíjat is ezzel nyerted el. És a könyvnek az egyik számomra pozitívuma, hogy ezeket a gondolatmorzsákat te feljegyezted és beleírtad a könyvbe, és hát tele van régiese vagy társzólyás jellegű kifejezésekkel. Egy-kettőt felolvasok, tehát például azt mondják, hogy adni kell magunkra, mert ha mink nem adunk magunkra, akkor senki se fog adni ránk. Vagy, ha nem lett volna a népdalkör, én biztos begolyósodtam volna, ugye ez gondolom a fájdalmak feldolgozása népdalkörön, vagy például nem voltam elég magamnak, meg kellett tanulnom, hogy most magam vagyok, azt jól vagyok. Ezek ugye erősen reflektáltak a te akkori életedre is.
Bizony. Tehát, hogy nem is igazán könnyű ezekről a mondatokról ennél bővebben beszélni, mert annyira minden benne van. Négy-öt szóban, amiről az életnek szólnia kell, hogy mennyi minden történt, de ez van. Ezt kell csinálni. Akkor most ez a helyzet, és akkor ezt a szekeret húzom.
Uh-huh. Neked adott erőt?
Hát persze, rengeteget. Rengeteget tulajdonképpen máig hatnak ezek a, egyrészt a szavak is, meg ez a barátságunk a nénikkel.
Ami talán elsőre kicsit meglepetésnek tűnhet, hogy ezek az idős nénik lényegében nagyon hasonló dolgokról beszélgetnek, mint a fiatalabbak, tehát egyáltalán nem csak főzésről, meg kötögetésről, hanem sokszor volt például téma a párkapcsolat. Olyan idézetek vannak a könyvben, mint hogy elnézem a filmekben, hogy némely férfi hogy rajong a nőért, hát én ezt nem tapasztaltam. Vagy mikor távol volt, akkor jobban szerettem, esetleg a szerelem sötét. Na most, ezek azért elég borús hangulatot festenek le az ő szerelemről alkotott képükről. Ez a valóságban is így volt, vagy azért volt itt ebben egy ilyen negédesebb, vidámabb vonulat is?
Azért én szerintem általánosságban el lehet mondani, hogy házasság azért egy kemény világ. Tehát, hogy úgy értek kemény világ, hogy az egy ilyen kőkemény munka valakivel együtt élni, és az mind a két embernek a munkájába kerül, hogy ez működjön. És az nem mindig így ilyen fényes, nem tudom, csillagporos utazás, hanem abban vannak nagyon kemény szakaszok, meg olyan is, amikor rettenetesen idegesíted a másikat, és ő is úgy beszél veled, és te is úgy beszélsz vele, és mit tudom én, tehát, hogy ez most mindegy. És hogy azért ezeknek a néniknek se volt egy ilyen csillagporos utazás a házasságuk, sőt, tehát, hogy ma mi, vagy én más körülmények között élhetek a házasságomban, mint a magyar vidéken egy nő a 20. század második felében. Tehát, hogy ott neki nem volt szava. Ott neki lehetett húzni az igát, és ennyi.
Hát valószínűleg ez is indokolja azt, hogy mondom, tehát a szerelem sötét, meg mikor távol volt, akkor jobban szerettem.
Én nem gondolom ezeket olyan szomorúnak. Tehát, hogy ez egész egyszerűen az igazság. Hogyha valaki távol van, akkor jobban hiányzik, mint hogyha ott van. Ebben tulajdonképpen ez van benne. Meg az, hogy a szerelem sötét. Igen, az tud az lenni. Meg különösen, amikor rádöbbensz arra, hogy beleszerettél valamibe, és aztán utána 5 évvel, 10 évvel később egy teljesen validegen emberrel élsz együtt egy házban. És nincs onnan hova menni. Hova menjél Vámospercsen vidéken. Én ezeket nem tartom ilyen tragikusnak, hanem ezek így tulajdonképpen a kemény...
Tehát ténymegállapítás.
Igen, ezek tulajdonképpen ténymegállapítások.
Sokszor szóba került a szexualitás is, ami szerintem tök vicces. Az egyik kedvenc idézetem például ezzel kapcsolatban az, hogy a férjnek pinát kell adni, ha reggel kéri reggel, ha este este. De ez gyakran volt beszéd téma?
És ez is egy tény megállapítás.
Arra gondoltam, hogy a pont szombatévát milyen érdekesen leküldeni hozzájuk, hiszen azért ezek a megállapítások még pont egy olyan korszak gyermekei, amiből már kezdünk kinőni, és ugye Éva is a szexualitást már azért a modern világban, a 21. században a változó értékrendszer mentén vizsgálja, és azért a férnek pinát kell adni, ha reggel-reggel, ha este-este, azért ez egy viszonylag régebbi, konzervatívabb gondolkodásmód. Mi az, amit te tanultál tőlük, és mi az, amit esetleg pont te, mint az új korszak gyermeke, tanítottál esetleg nekik?
Nyilván ők is tájékozódnak, vannak gyerekeik, vannak unokáik, tehát, hogy van tévéjük, mit tudom én, szóval, hogy nem én szállítottam a spanyol viaszt. Inkább egyébként egy dolog az, amit talán én tudtam nekik vinni, vagy adni, és az pedig a fényképezés. Tehát, hogy én azért egy jó párszor odaadtam nekik a fényképezőgépet. Egyrészt egy kicsit ilyen zavaromban is, hogy most itt van ez a gép, valamit kéne vele kezdeni. Mi lenne, hogyha a nénik fotóznának? Mert hogy én nem, most ezt nem tudom csinálni.
És ezekből egy-két képbe is került a könyvbe?
Igen, hát tulajdonképpen most nem is szerintem egy került be a könyvbe. Az Erzsike néni a sorozatomnak az egyik sztárja, és ő azt mondta nekem, hogy ő még soha nem csinált fényképet. Ez volt 2016-ban. És hogy azért ez ilyen...
Sokat mondó.
Sokat mondó, meg olyan megdöbbentő, de valahol nagyon szép is, hogy vagy a magyar parasztságnak az egyik utóda, az most végre elkészíthette élete első fényképét.
Ők hogy reagáltak a sorozatra? Tehát nyilván ők is hallottak róla, hogy ez bekerült a médiába, meg cikkek jelentek meg róla. Ők szerették ezeket a képeket?
Örültek neki, büszkék voltak rá. Szóval, hogy valahol az egész arról szól, hogy ez a 60-70 éves magyar vidéki asszony mondjuk azért annyira nem szerepel a mainstream médiában, vagy hogy annyira nem a része a közbeszédnek, különösebben senkit nem érdekel. És hogy ők tökre örültek annak, hogy most itt van egy ilyen helyzet, van egy ilyen fotósorozat, ami legalábbis egy rövid időre, meg valamennyi kis figyelmet mégiscsak rájuk, és az ő helyzetükre irányít, hogy ez róluk szól. És hogy ez szerintem ez tök jó, tehát hogy érted, nekem milyen nagy dolog az, hogy órák óta beszélhetek a saját munkámról veled. Ez nekik ugyanolyan nagy dolog volt, hogy ők beszélhettek magukról. Hát szerintem minden ilyen típusú anyagnak valahol ez az egyik jelentősége, hogy olyanoknak a kezébe adni a szócsövet, akik akiknél nem olyan gyakran van.
Sőt, hát ugye mivel ők már idősebbek, szerintem nem nagyon számítottak rá, hogy még az életükben bekövetkezik az, hogy valaki a Vámospécsi népdalkörre így ráirányítja a figyelmet. És ha már itt tartunk, a halál meg az elmúlás is viszonylag gyakran került szóba. Itt is van pár idézet. Valaki azt mondja, hogy majd eljön mindenknek az idő, váratlanul jön el, tehát ebbe is van valami egyszerűen belenyugvás az élettörvényeibe. Aztán ott van, hogy mondtam már a szomszédasszonynak, ha 3 napig nincs felhúzva nálam a redőny, és nincsenek kint a tyúkok, akkor hívja fel a fiamat, mert én akkor már elaludtam. Vagy kimegy az erő a szívemből, illetve majdnem mindenki özvegy itt, hát anyám, annyi mindenki meghal ebbe a rákba, meg még mibe. Egy kis finom barackot is egyél, nézett csak. Itt egyébként hadd dicsérjelek meg, mert az, hogy ezt a rákövetkező mondatot is nagy érzékel hozzácsaptad, azért sok mindent elmond így az egész hangulatról. Tehát ez a, hogy egy ilyen mondat után azt mondja, hogy egy kis finom barackot is egyél, nézett csak, ez nagyon sokat mondó.
Én ezeket a beszélgetéseket többek között ezért szerettem nagyon, mert hogy így hullámoztunk a legmélyebb és drámaibb témákról, de utána vissza arra, hogy akkor eszel még egy kis leves, csillagom. Nem eszel. Na hát, és képzelt a testvérem is, hogy meghalt, hogy ez így történt, úgy történt, de most ettől a sok barasztól egy kicsit felhíztam. Tehát, hogy teljesen egy ilyen az életben fölmerülő kisebb és nagyobb, könnyedebb és a súlyosabb témák egy ilyen folyamatos szövetben és egy ilyen hullámzó szövetben jelennek meg, és azért ennek van valami nagyon szép üzenete.
Neked egyébként a halálról, illetve az elmúlásról tanított valamit mindaz, amit ők mondtak? Vagy másképp néztél rá utána?
Hát, talán igen. Most ugye ezen most egy kicsit hosszabban gondolkodtam, mert hogy...
Azért kérdezem csak, igen. Mert a halál témája még mindig nem egy olyan dolog, amiről szívesen vagy könnyen beszélünk, már pedig az életnek abszolút egy természetes része, és azért erről sok bölcsember beszélt már sok helyen, hogy... Az, aki el tudja fogadni, és be tudja építeni az életébe azt a gondolatot, hogy ez a természetes törvénye az életnek, az sokkal könnyedebben és lazábban is kezeli az életet magát. Én nekem így az jutott eszembe így a te élményeid hatására, hogy lehet, hogy neked is segített egy kicsit valahogy könnyedebben, kicsit átfogóbban tekinteni az életet.
Én azt gondolom, hogy a nénik, de valószínűleg mindenki, aki halad előre az időben, és egyre idősebbé válik, hogy erre tulajdonképpen így készül, vagy szóval, hogy úgy készíti magát. És hogy például a nagyanyámnál ezt láttam, hogy amire megérkezett oda, hogy akkor eljön a halál, ő nem félt ettől. Ő erre készen állt. És addigra ő elfáradt. Tehát, hogy ő ebbe tulajdonképpen így teljesen...
Ez kerek volt.
Igen, ez így kerek volt, és ő ezzel teljesen megbékélt, és úgy engedte el ezt a világot, hogy nem volt benne hiányérzet. De hogy azt gondolom, hogy ezek a nénik is így készülnek rá, tehát hogy erre valahogy készülni kell. Tehát hogy azért én is készítem magamat, nem is a saját halálomra, bár most így hirtelen ilyen nagyon mélyre vágunk, de hogy készítem magamat arra, hogy el kell majd köszönni.
Ez volt talán a legnagyobb portkavaró anyagot, tehát igazából ezzel kerültél be. Tehát ez volt az első anyagod, amivel igazán bekerültél a fotográfia figyelmének központjába, vagy ez akkor már egy ilyen adalék volt csupán?
Ez az anyag kapott nagyobb nyilvánosságot. Tehát, hogy a Kapadi miatt és az Indexes, meg különböző ilyen sajtófórumokon való megjelenés miatt ez ugye lényegesen több emberhez jutott el, mint ahova bármelyik addigi sorozaton, mert hogy azok ugye így a művészetvilágnak az intézményrendszerén belül maradtak.
Ugye a sorozat címe, ezt lehet, hogy még nem is említettük, de ugye ha van szíved, akkor fáj, amit velem tettél. Ez is egy fényképen van rajta valamilyen terítőn, hímzéses terítőn, ami engem azért lepett meg, mert ugye ezeken a klasszikus vidéki hímzéses fali szőnyegeken vagy terítőkön általában valami pozitívabb életbölcsesség van rajta, nem az, hogy ha van szíved, akkor neked is fáj, amit velem tettél, tehát ebből egy tök sok keserűség származik, és aztán végül azért is választottad ezt a címet, mert a te saját életedre reflektál, vagy inkább az övükére?
Inkább az övékére. Tehát szerintem inkább az övékére. Egyébként vannak erre példák, tehát hogy ezek az ilyen hímzett bölcseletek, amik általában ugye ilyen édeskésebb üzenetek és rajzocskák, ezek között egyébként bőven akadnak ilyen nagyon melankolikus, drámai szövegek. Itt ez azért volt annyira melbevágó, vagy hát engem eléggé melbevágott, mert hogy annál a néninél, akinél ezt találtam, ezt a hímzést, tényleg olyasmit tett a férj, amit nagyon, szóval, hogy amit úgy nem könnyű megindokolni, hogy azt miért, és miért kellett a feleséget ilyen helyzet elé állítani, tehát hogyha van szíve, hogyha lett volna szíve, akkor ezt nem tette volna meg. És mindeközben ennek a néninek az, hogy ő ezt így abszolút nem gondolta. Tehát, hogy ő nem kötötte össze ennek a terítőnek a szövegét az ő saját életének az eseményeivel. Minden esetre, hogy ennek az egésznek volt egy ilyen furcsa feszültsége, és akkor azt gondoltam, hogy ez jó cím lenne ennek az egész anyagnak.
És ugye ezt 4 évig készítetted, tehát 13-tól 17-ig, és ugye átközben te is rengeteg mindenen keresztül mentél. Volt egy olyan idézet is, az élethelyzetedre reagálva mondott egy hölgy, hogy én amikor a színpadra lépek, minden gondom elfelejtem, úgyhogy te is felejtsd el, és gondolj arra, hogy van még legalább 10 évet, hogy sikered legyen a férfiaknál, de előbb lesz. És akkor ez, aztán be is vált ez a jóslat, ugye?
ez bevált. Margit néninek volt ez a nagyon ilyen bizalom gerjesztő tanácsa, és én elhittem neki. Tehát, hogyha ő mondja, akkor az tényleg úgy van, mert azért egy kicsit úgy gondoltam, hogy hát én nem tudom, hogy itt hogyan, hogyan terem ezen a fán babér. Meg hát különösen egy ilyen hosszú párkapcsolat utáni szakítás után, hát ott úgy van egy ilyen káosz időszak.
Jó, tehát végülis jó útravalót kaptál tőlük, az biztos. És elérkeztünk a mai utolsó témánkhoz. Véleményem szerint talán az egyik legfontosabb is. Egy kicsit az anyaságról szeretnék veled beszélni. Hát ez nem is titok, hogy, mint ahogy megjósolta a hölgy is, előbb-utóbb aztán tényleg találtál egy partnert, és most már egy 3 éves gyermek boldog édesanyja vagy. Azonban ez az egész folyamat rengeteg kihívással járt a számodra. Pisti koraszülött volt, és hát nagyon sok minden nem úgy alakult a terhesség során és utána, ahogy te azt korábban elképzelted. Sok fontos aspektusa van ennek a történetnek, úgyhogy ha benne vagy, egy picit szeretnék a segítségéddel végigmenni ezen a folyamaton, kezdve az elejével, tehát hogy alakult ez az egész?
Találkoztam a Mikivel, akiről viszonylag hamar kiderült, hogy életem szerelme, és ez olyan viszonylag korán eldőlt, hogy végre ugyanazt akarjuk. És az volt benne a legjobb, hogy nem is én hoztam fel először. Mert egyébként azért én nekem erre volt egy képességem, hogy ezt idő előtt hozzam be a beszélgetésbe.
Ezt elég durva képességnek hívni. Tehát, hogy...
Na mindegy, szóval, hogy minden olyan nagyon jól alakult. És akkor ez úgy végigment, ez a terhesség egy bizonyos pontig, és akkor egyszer csak ilyen teljesen váratlanul elmentem egy ilyen rutin szűrésre a védőnőmhöz, a Sommer Máriához, aki először csinálta meg azt, amit a nőgyógyászok és a nem tudom kik nem csinálnak meg, nevesül, hogy mért nekem egy vérnyomást. És az bazi magas volt.
Pedig ez elég alapnak hangzik.
Ez egy ilyen alap dolog, de valahogy ilyen kézen közön, tehát valahogyan úgy a sok bába között egy kicsit úgy elveszhet a gyerek, nem mindegy, szóval, hogy ő volt az én védő néném volt az, aki ezt így felfedezte, és akkor ő azonnal elküldött kórházba.
Mert ez mit jelenthetett a magas vérnyomás?
Hát a magas vérnyomás, hát ez egy ilyen terhességi betegség. Van olyan is, hogy terhességi magas cukorszint, és akkor meg az a baj. Toxémiának is nevezik. Nincs meg az indoka, hogy mitől alakul ki az egyik várandóságnál, a másiknál meg nem. Minden esetre nálam kialakult, és ráadásul minél később alakul ki egy terhesség során, annál nagyobbat csap.
Milyen következményekkel jár a magas vérnyomás?
Ez azzal jár, hogy már nem jut elég tápanyag a baba számára, már nem jó a keringés a méhen belül. Tehát tulajdonképpen, hogyha ez nagyon elharapózik, akkor az a babának a halálával, és legrosszabb esetben az anyának a halálával is járhat.
És ez abból fakad, hogy a szervezet idegen testként gondol a csecsemőre? Vagy szóval mitől alakul ez ki?
Ennek ez a jelenleg egy magyarázata. Én nem is nagyon szeretem ezt a frázist. Tehát pontosan azért, mert hogy ez annyira arról szól, hogy itt az anya teste az, ami hibázik. Tehát, hogy az anya az, valamit félreértelmez, és hirtelen úgy érzékeli a saját gyerekét, mintha az valami hiba lenne a gépezetben. De hogy ezt tulajdonképpen semmivel nem támasztották még alá, tehát hogy legalábbis amennyire én tudom.
Minden esetre nálad, amikor kiderült, hogy ez probléma, akkor már egyből lehetett sejteni, hogy ebből koraszülés lesz?
Először próbálják ezt a magas vérnyomást kezelni. És akkor, hogyha sikerül kezelni, és helyreáll a keringés, meg tulajdonképpen a magzat nincs veszélyben, akkor az az érdeke a magzatnak, hogy minél tovább legyen bent. Tehát ott egy kicsit az volt, hogy eltértek a vélemények, meg én is egyik kórházból a másik kórházba kerültem, tehát hogy a Péterfiben kezdtem, aztán kerültem a Jánosba. A Péterfiben azonnal meg akartak császározni, de aztán átszállítottak a Jánosba, ahol úgy volt, hogy ó, hát ez még talán hetekig el fog menni. Szóval, hogy úgy volt egy ilyen hullámzás benne, de aztán az ilyen kezdeti remények szerte foszlottak, és akkor mégiscsak viszonylag hamar egy ilyen sürgősségi császármetszés lett a vége.
Hány hónapos volt ekkor a Pisti?
7, tehát 31. héten voltunk. Tehát január 22-én született, és március 22-re voltunk kiírva. És akkor a Pista baba, ő megszületett. Ez tök érdekes, hogy ezt mennyire lehet szülésnek hívni, vagy nem szülésnek. Akit így császároznak, azoktól hallottam már mástól is, hogy ez tulajdonképpen nem egy ilyen szülés élmény. Tehát, hogy...
Neked milyen volt?
Hát egy műtét, tehát hogy egy ilyen totál pánik. Éjfél után remegve, hogy most itt mi lesz.
Altatva voltál, gondolom?
Nem.
Nem,
ez egy ilyen helyi érzéstelenítés, és nem tudom, hogyan érzéstelenítenek. Nem, én nem éreztem semmit, de hát, tehát, hogy ez a remegés, ez nem egy ilyen, tehát, hogy én tényleg remegtem, szóval, hogy ott az ápolónőknek kellett így a fejemet meg a karomat fogni.
Nyilván az is nehezítette a dolgot, hogy olyan sokan nem beszélnek hasonló élményekről, tehát neked nem volt... Ha jól sejtem, vagy volt, tehát volt olyan fogódzód, amiből erőt tudtál meríteni, vagy tapasztalatokat olvastál erről?
Hát előtte nem sok. Tehát ugye nyilván az van, hogy nem erre készülsz. Jártunk egy ilyen szülésfelkészítő tanfolyamra, csodálatos dolgok vannak a világban, hogy szülésfelkészítő tanfolyam, egy ilyen magánhelyre Budára, és akkor ott elmesélték, hogy megy a szülés, és hogy aranyóra, és ráteszik a magzat, vagy hát ugye már a kisbabát, az anyának a mellkasára, és akkor ott kialakul a bőrkontaktus, és milyen szép az egész, és a kitolási szakasz, és az ez meg ott. És akkor tudod így ebbe, tehát hogy így, ezt így elképzeled, meg hogy és akkor majd hogy kell, és az anyatej megindul, és akkor ehelyett ilyen bum! Erre egyáltalán nem készítenek föl.
De említésként szóba kerül, hogy azért bizony-bizony vannak esetek, amikor sajnos nem ez a helyzet, és hogy erre is fel kell készülni?
Fogalmam sincs, hogy kell erről beszélni egy várandós anyának. Tehát, hogy eleve tele vagy aggodalommal, minden rendben
tehát
legyen.
Lehet, hogy jobb, hogyha ezt nem is...
Igen, mert hát nem, szóval tényleg fogalmam sincs. Utólag érdemes, mert az a helyzet, hogy ez elég sok terhességet érint. Tehát ez 10-ből egyet érint. Az nem biztos, hogy mindegyik koraszüléssel végződik, de ez speciál a koraszülések között, ez egyébként egy vezető indok, hogy ezek a PIC osztályok működnek, a koraszülött osztályok működnek, tehát hogy ez nem egy egyedi eset. Csak hát tényleg nem annyira beszélünk róla, én se szerettem róla beszélni.
Akkor mégis miért tartod, vagy fontosnak tartod, hogy azért beszéljünk róla?
Persze. Azért tartom fontosnak, mert hogy szerintem a nehéz dolgokról is kell beszélni, hogy ilyen van.
És a feldolgozásban valószínűleg sokat segítene, hogyha mások tisztában lennének, ha már szegények ilyen helyzetbe kerülnek, hogy ezt hogyan építsék bele az életükbe.
Biztos vannak ilyen típusú, ilyen anyacsoportok, meg ilyen mamakörök, meg ez az amaz. Én ezekben nem találtam meg sose különösebben a helyemet. Ez tény. Tehát, hogy én ilyen típusú közösségtől tulajdonképpen nem szerezhettem segítséget. Nekem valahogy úgy így saját magamnak kellett ezt így végig zongorázni.
Abban a szempontból szerencsésen alakult a dolog, hogy Pisti most egy egészséges három éves gyerek, ugye?
3 éves és 5 hónapos? Igen.
Tehát, hogy egy egészséges gyerek, de ugye nagyon nehéz volt az eleje, mert egy ilyen koraszülés esetén nem is nagyon láthattad őt. Tehát mi történt vele azután, hogy kiemelték?
Hát ilyenkor ugye ellenőrzik a kisbabát, hogy mennyire van a körülményekhez képest jó állapotban. Pista baba, hál' Istennek, elég jó állapotban volt. felsírt, meg tehát, hogy, ilyen, uh-huh. hogy ilyeneknek ilyenkor nagyon, nagyon örülünk. Neki nem volt semmilyen a koraszülésből fakadó betegsége, vagy ilyen, tudod, milyen ilyen szervi hiányosság, szem, fül, tehát a hallás, látás, szív, tüdő, tehát hogy ott azért még úgy egy csomó minden libeg ott így a hetedik hónapban, hál' Istennek a Pistának semmi ilyesmi nem volt, ő csak egyszerűen nagyon pici volt, és meg kellett híznia. Őt elviszik ugye egy ilyen inkubátorba, berakják ilyen full steril körülmények közé, természetesen, mert hát a fertőzés, hát ez így egy ilyen kis totál védtelen testre halálos következményekkel járhat, és berakták egy inkubátorba, és akkor én másnap délelőtt találkoztam vele.
Fú, tehát jó sok idő eltelt.
A Miki ért be hamarabb, és akkor őt már beengedték, én meg még az a helyzet, hogy vannak ilyen káoszos, tehát hogy nem pontosan tudom, hogy mi jött, mi után, meg, szóval hogy még mindig van, ami kicsit ilyen ködös, meg nem is baj. A Miki már ott volt, és akkor ő tanította meg nekem, hogy kell felvenni a köpenyt, akkor lábzsák, utána hogyan kell kezet mosni, oda mész az inkubátorhoz, újra le kell a kezet fertőtleníteni, ha benyúltál, utána újra lefertőtlen, tehát állandóan fertőtleníted a kezedet. Tehát, hogy így ezeket tulajdonképpen a Miki tanította meg nekem, és akkor én így oda mentem a gyermekhez, és akkor ott így először találkoztam vele. 3 óránként etetik a babákat.
De mi is teheteted?
Nem.
Tehát te odaadod nekik az anyatejet, és igen. ők megetetik?
Aha. Igen. Hát ez az etetés, ez úgy néz ki, hogy le kell a torkán dugni egy szondát.
Jó, aha.
Tehát, hogy ez ilyen. Ezekről már most így lehet, vagy tudok beszélni, csak tudod, hát akkor, amikor így először tapasztaltam, hát tudod, az ilyen horror, hogy az ilyen drága kicsi gyerekem, és ott kis leerőltetnek a torkán egy ilyen bazi hosszú csövet, és akkor mindegy, szóval, hogy azért úgy nem volt ott könnyű végigmenni.
Mennyi idő telt el addig, amíg Pisti már hazavihető állapotban volt?
34 nap.
Erről a korszakról szintén készült, nem is egy, hanem 2 anyagod, és hát vélhetően a fotográfia itt is egy nagy támaszt nyújtott. Az egyik az Én fiam című sorozat, a másik pedig a 204. Az utóbbinak a címe a 204 az arra utal, hogy ennyiszer vittél neki tejet, egy ilyen kis küblibe, illetve a másik sorozat egy kicsit talán elvontabb, hiszen az a születésről, a termékenységről, meg erről az élményről szól. Talán szerintem az egyik legösszetettebb vagy komplexebb sorozatod. Mit segítettek neked ezek a képek a helyzet kezelésében?
Hát mindent. Tehát az a helyzet, hogy most már teljesen jól körvonalazhatóan lehet látni, hogy a bármilyen gyászomat, meg ilyen drámai, vagy akár éppen boldog életeseményemet én mindig a képeknek az útján próbálom saját magam számára is értelmezni. És amíg ez az értelmezés nincs meg, addig még nem zárult le a folyamat. És tulajdonképpen ez a 2 anyag, ez az Én fiam és a 204, ezek kellettek ahhoz, hogy ennek a szülésnek, születésnek a gyönyörű misztériumát és a drámaiságát egyben próbáljam saját magam számára értelmezni, és megérteni, hogy ez így történt, és hogy rendben van, hogy így történt.
Nagyon különbözik egymással a 2 anyag, mint mondtam, a 204 egy kicsit direktebb, tehát ott konkrétan a teljes üvegek vannak rajta a különböző formában. Az Én fiam meg sokkal metaforikusabb, tehát ott...
Korábban született az Én fiam, tehát hogy az, amit tulajdonképpen meg 2019-től kezdve, hát ugye abban az évben született a Pista, és akkor én már úgy attól, vagy hogy így abban az évben elkezdtem ezt fotózni. Nekem akkor még derkós voltam, Derkovics Gyula ösztöndíjas. Úgyhogy tulajdonképpen muszáj is volt dolgoznom, hála Istennek, szóval, hogy ez tök jó, hogy én még benne voltam egy rendszerben, ami nem eresztett ki, tehát, hogy nekem ott kellett képeket csinálni, és ezért muszáj volt képileg is dolgoznom, meg így képileg gondolkodnom az eseményeken. És akkor készültek erről az ilyen születési varázslatról szóló képek. Ebben az élményben nekem ez volt a fontosabb. Én azt gondolom, hogy azért akartam először az örömről beszélni. De utána meg, tehát azt is be kellett látni, hogy kell valamit kezdeni a másik részével is, mert hogy az nincsen feldolgozva. Lehet, hogy még máig nincs feldolgozva, tehát hogy nem pontosan tudom, ezt még nem állapítottam meg.
Nem mindenki idézőjelben van annyira szerencsés, hogy valami ez ennyire hozzá tud nyúlni. Tehát ugye beszéltünk már arról, hogy akiben erős a hit, az vissza tud nyúlni a valláshoz, neked ott van a fotográfia. Akiknek nincs ilyen típusú mankójuk, azoknak mit mondanál, hogy egy ilyen születési, van-e olyan tanács, amit nekik adnál erre a korszakra?
Szerintem itt nem ez a koraszülés itt a kérdésedben talán a fő mag, hanem az, hogyha ér minket valamilyen értelmezhetetlen trauma, vagy tehát valami olyan helyzet, amivel, ami nagyon nehéz volt, és mégis át kellett élni, hogy azzal mit tudsz utána kezdeni. És akkor utána nyilván mindenkinek más lesz a megoldási módszere. Az én módszerem minden esetben a művészet csinálás, és azon belül is általában a fotó. De az, hogy ez másnak a hit, vagy valamilyen ilyen közösségnek a megkeresése, mondjuk egy népdalkör, bármi lehet, az már szerintem ilyen egyén és helyzet függő.
De talán az elmondható, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a problémákat, vagy a gyászt, vagy bármi hasonlót, ezt ne tartsa magába, hanem találjon ennek egy kivezető utat.
Hát az nagyon fontos. Az nagyon fontos. Az a helyzet, hogy nekem a családomban, de tulajdonképpen még ugye a nagymamám is ilyen volt, hogy még 90 évesen is elmesélte, hogy 1935-ben valaki milyen alávalóan bánt vele, és hol, és mi történt, és még mindig annyira dühös volt, és mérges volt. Ezen mindig úgy megdöbbentem, hogy már mindenki a föld alatt van, akikre ő haragszik. És hogy ennek ellenére ezeket a haragokat visszük magunkkal, és hogyha van rá mód, hogy ezeket valahogy tegyük le, akkor azt meg kell tenni.
Mert ugye az ilyen magunkkal hordozott harag, az senki más nem mérgez, csak saját magunkat.
Igen. Hát én rettentően tudtam haragudni ebben a kórházi történetben egy-két nővérre például. Tehát, hogy ott egy olyan alá fölé rendelő helyzet alakul ki, tehát, hogy bekerülsz egy ilyen helyzetbe. Egyrésztről bekerülsz betegként, akkor eleve te vagy a táplálékláncnak a legalján. Másrésztről bekerülsz anyaként, aki egy tulajdonképpen itt most nem te vagy a beteg, hanem a koraszülött gyereked. Tehát te egy ilyen side effect vagy, aki igazából zavar, és akinek ez a feladata, hogy feljen.
És ezt éreztetik is?
Ez most egy ilyen nagyon, nagyon hideg leírása a helyzetnek. Abszolút nem minden élményem ilyen volt. A pizzosztályon egyáltalán nem ezt érzékeltették, tehát hogy ott ezek ilyen teljesen józan belátása is megérthető az, amit azért sok helyen csinálnak, például a János kórházban is csinálnak, hogy a gyereknek az a jó, hogyha anya ott van. A gyereknek az a jó, hogyha anya jól van. Tehát, hogyha anya nincs jól, akkor ott a gyerek is sokkal hosszabb idő alatt gyógyul, vagy így sokkal hosszabb idő alatt lesz jól. Tehát, hogy azért van egy ilyen anyabarát légkör, vagy volt egy anyabarát légkör, aztán átkerültünk másik osztályra, ott már nem volt annyira anyabarát a légkör. Én abszolút éreztem, hogy én ott tulajdonképpen egy ilyen zavaró tényező vagyok, aki állandóan akar valamit, meg kérdezget, meg...
De hát mit csináljon egy aggódó anyuka?
De hát ugye most, igen, és akkor mindezt úgy, hogy próbálom úgy csinálni, hogy ne idegesítsem őket, meg ne zavarjam őket, mert közben meg tudom, hogy attól függ, hogy hányszor találkozhatok a gyerekkel, hogy éppen milyen hangulatban van az adott nővér. Ha a másik nővér van, akkor tök oké, akkor lehet menni, és akkor fixek a szabályok. Ha az egyik nővér van, akkor meg nem fixek a szabályok. Tehát, hogy azért voltak olyan esetek, amikor ezt az egyet elmesélem, mert ez annyira ilyen képiesen mutatja be, hogy ez hogy működött. Az én anyaszobám és a Pista babának az inkubátoros szobája között egy ilyen üvegfal volt. És az üvegfalon volt egy függöny. Tehát ugye értelemszerűen én, a gyermek anyja, a függönyön egy kis rést húztam. Gondoltam, hogy nem azért van ott a függöny, hogy én elhúzhassam, tehát azt gondoltam, hogy nekem nem lehet elhúzni a függönyt igazából. De egy pici rést azért hagytam, hogy tudjam nézni a gyereket. Ez azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen ilyen megérthető hozzáállás. És volt olyan, hogy bejött az egyik nővér, és ilyen elképesztő dühösen visszahúzta a függönyt, és közölte, hogy el ne húzzam.
Ennek mi az
mert, oka? Hogy ez nem azért van, hogy én nézzem.
De mi a gond azzal, ha nézed? Egyáltalán miért van ott függöny?
ők azzal indokolták ezt, hogy ugye nyilván, hogyha ők ott a gyereket így moztatják, meg nézegetik, ürgetik, forgatják, hogy ezt nem kell az anyának nézni, mert ő nem érti pontosan a folyamatokat, lehet, hogy megijed, pedig nem kéne, stb. Stb. Oké. De hát ezek ilyen emberi különbségek, mert a másik nővér meg nem néz. Tehát, hogy bejött, megnézte, hogy ott van, igen, egy 10 centis sáv, és nem szólt hozzá semmit, hanem kiment.
Vagy mondjuk az is egy megoldás lehetett volna, hogy visszahúzzák, és azt mondják, hogy teljesen érthető az igénye, de szerintem ön jobban jár azzal, ha nem látja, nem véletlenül van itt a függöny, mert ezt mondjuk meg lehetne mondani az anyukának, és akkor lehet, hogy utána már megérted, és te se húzod el a függönyt.
Meg azt gondolom, hogy tehát egy ilyen orvosi vizit, az úgy egyszer van egy nap. Tehát és utána ott van a gyerekem egyedül. Tehát ebben ez a borzasztó, hogy én itt vagyok egyedül az én szobámban, ő ott van egyedül az ő szobájában, és nem találkozhatunk. És én még csak nem is nézhetem. Uh-huh. Szóval, hogy voltak ilyen nagyon ilyen visszás helyzetek, mit tudom én, egy évvel később nekem a fejemben éjszaka én még mindig ezzel az ápolónővel üvöltöztem, amit természetesen ott élőben nem csináltam meg, mert nem mertem vele üvölteni.
Csak felgyülemlett benned a feszültség, igen. És akkor Pista most már jól van, 3 éves rajtad. Nyilvánvalóan sokat változtatott az anyaság. Mit mondanál egyébként, hogy mi változott az életedben, akár a művészetedben, akár a magánéletedben azóta, hogy anyává váltál?
Hát minden.
Máshogy fotózol?
Igen, ez érdekes, mert nem gondolom, hogy máshogy fotóznék. Ugye ez a 204 anyag ez elkészült, és ez elég ilyen kísérleti jellegű lett, tehát, hogy itt kollázsok vannak, van ezeknek a képeknek egy ilyen állandó ismétlődése, vannak benne festett részletek, tehát, hogy itt tulajdonképpen a fotónak így a médium határai így meghullámosodnak az anyagon belül, és hogy ez talán, ez olyan nagy váltásnak tűnhet, mondjuk, így a Vámos Pércsi anyaghoz képest, vagy az ilyen a fotónak a dokumentum értékére építő fotóanyagaimhoz képest. De én tudom, hogy amikor én Egerben kezdtem az egész pályafutásomat, akkor engem ez a típusú képalkotás nagyon érdekelt. Sőt, én ezt csináltam is, csak aztán utána jött a MOME, és egy másfajta, tehát tulajdonképpen, tehát valóban egy ilyen szakmai hozzáállásnak az elsajátítása, és ezek egy kicsit úgy háttérbe szorultak, és most csak egyszerűen visszanyúltam ezekhez a gyökerekhez.
Milyen anyagot tervezel így a jövőben, vagy mind dolgozol most?
Hát én most a disszertációmon dolgozom. Most év elején volt 2 kiállítás, az egyik Pannonhalmán, és a másik pedig a Modemben. Volt egy Holnemváros című kiállítás, ami a debreceni fotóarchívumról szólt, vagy hát tulajdonképpen a fotóarchívumnak az anyagát mutatta be, és dolgozta föl, és a Don Tamás kurátor, ő meghívott egy pár kortárs művész, hogy valahogyan így reagáljanak erre az anyagra, és akkor ez nagyon szerettem ezt a felkérést, erre csináltam új munkákat, ami meg megint egy másfajta ilyen képi gondolkodás. Csináltam egy portrét a Szabó Anna Violáról, aki ennek a fotóarchívumnak a vezetője, vagy hát tulajdonképpen ő ennek a gondozója, és másrésztről pedig tulajdonképpen tárgyakat csináltam. Tehát, hogy nem is fotókat csináltam, hanem ilyen díszdobozokat, vagy ilyen erekje tartó dobozokat csináltam a fotóarchívumban található fényképeknek, amiket a városban működő stúdiófényképész készített az 1800-as évek végén. Gondi Károlynak hívták, és akkor én tulajdonképpen, én nekem a Gondi Károlynak a személye volt ebben érdekes. Tehát itt is tulajdonképpen valahogy mindig így az ember felé keresem az utat, hogy akkor merre lehet valahogyan ilyen absztrakt kérdésekről közérthetően, vagy jelentőség teljesen beszélni. Na szóval, hogy én ezt a Gondi Károly fényképészt találtam, és akkor azt csináltam, hogy vannak ugye ezek a stúdióportrék, amiknek a hátulján van ez a verzó grafika. És akkor a verzó grafikákat gravíroztuk bele plexi dobozkába.
Mit jelent az, hogy verzó grafika?
A verzó grafika, tudod, van egy ilyen stúdióportré, az itt van, és hogyha megfordítod, akkor ott van ez a verzó grafika, tehát a hátoldalán van egy grafika ezeknek a vizitkártyáknak, meg kabinetportréknak, meg mit tudom én, ami alapvetően információkat hordoz, a fényképész nevét, hogy hol van a műterem, vagy milyen elismerései vannak, és általában ez egy ilyen szecessziós, egy ilyen Biedermeier ízlésű kis egy ilyen cirádásabb grafika. És igazából azt vettem észre, hogyha kivesszük ezeket az információkat, tehát a nevet, címet és a többit, akkor maradnak tulajdonképpen ilyen kvázi szentképek angyalokkal, háromszögből néző szemmel, meg ilyen sugaras nappal, meg tehát különböző ilyen motivumokkal, és akkor ezeket nagyítottuk fel, gravíroztuk bele a plexibe, és akkor ezeket helyeztem rá a fényképekre. A fényképek egy ilyen fa tálcába kerültek, vagy hát egy ilyen nagyon szépen esztergelt falapra, abba volt belemélyítve egy pontosan akkora lyuk, mint amikor maga az a vizitkártya, vagy az a portré volt, ami a főszerepet kapta egy erekje tartó dobozban, és akkor erre lett rátéve ez a plexi búra, és akkor ez volt tulajdonképpen. És hogy ez a típusú alkotás, ez most nagyon érdekel.
Tehát az alapvető érdeklődési köröd nem változott, csak a módszereid vagy a megvalósítás módja az, amiben most kicsit kísérletezőbbé váltál.
Igen, azt hiszem, hogy igen. De most sokkal szabadabban érzem magam. Nincs bennem az a fajta ilyen szorongás, mint ami a 20-as éveimben volt, hogy nekem nevet kell csinálni magamnak.
Hát mert már van.
Ki kell magamnak kaparnia, nem tudom, hogy csinált, amit, mert hogy ennek azért van egy ilyen nyomasztó súlya. Én ezért tudok nagyon együtt érezni a diákokkal, vagy a diákjainkkal, mert hogy ők ezt még úgy belülről élik. Hogy ebből hogyan lesz művészeti karrier, hogy neked hogy lesz kiállításod, hogy ismernek meg, miért hívnak meg, az egyiket miért hívják meg, a másikat miért nem hívják meg. Én most úgy ezeken kvázi túl vagyok, és nem is azért, mert hogy nekem már van nevem,
ugye az. Ugye, de hogy
tulajdonképpen azt is megértettem, hogy ezek nem annyira fontosak.
Ez egy kicsit olyan dolog szerintem, hogy amikor már eléred a nevet, akkor döbbensz, hogy nem annyira fontos, de tényleg egy 20 évesnek, mert az igazság, hogy rengeteg 20 éves, aki ugyanilyen szorongásokkal küzd, a felének tényleg nem lesz később neve, és akkor aztán ezt kudarcként éli meg. De miután megszerzed a neved, akkor döbbensz rá arra, hogy ez nem is olyan hű, de nagy dolog.
Igen, de tulajdonképpen az ember állandóan szoronghat, tehát hogy most így lehetne szorongani azon, hogy miért nem vagyok, mit tudom én, nagyon nagy nevű művész külföldön, és miért nincsen könyvem itt, meg ott, meg amott, bármi lehet, miért nem nyertem külföldi pályázatot is. Uh-huh. Szóval, hogy itt ez egy ilyen karrierben vannak ilyen hiányzó láncszemek, vagy dolgok, csak hogy tulajdonképpen már nem érdekel annyira.
Hát ámen. Minden podcast utolsó kérdése, mint azt már úgy gondolom elég sokan megszokták, az, hogy megkérem a vendégeket arra, hogy ajánljanak egy magyar, illetve egy külföldi fotográfust, aki az ő életükre vagy munkásságukra hatással volt. Ez lehet kortárs, lehet ő klasszikus fotós. Te kiket mondanál?
Magyar fotóst most nagyon könnyű választanom, mert hogy ugye dolgozom a DLA dolgozatomon, ami egy magyar fotós nőről szól, Travnik Mariskának hívják. A Travnik Mariska 1914 és 19 között fényképezett Kecelen.
Na hát, erre nem számítottam.
Na erre nem számítottam.
És erre örülök is, hogy gyorsan rá is keresek én is.
Szóval a Mariska 1899-ben született, tehát hogy ő egy ilyen tini lány volt, amikor elkezdett fényképezni. A helyi pap tanította őt meg, Szabó Árpádnak hívták.
De kedves tőle.
A Travnik család az egy ilyen alapvetően paraszti, de bizonyos szempontból már ilyen iparos tevékenységet folytató család voltak. Tökre támogatták Mariskát ebben a munkájában. Úgyhogy a Mariska pár év alatt ilyen virágzó vállalkozást épített ki ott Kecelen. A stúdiója nem volt, hanem a Travnik háznak a kertjében fényképezett, illetve a tornácán. És akkor 1919-ben férjhez ment, fényképezőgép meg az üveglemezek fölkerültek a padlásra, és soha többé nem csinált egyetlen fényképet sem. És ő egy ilyen elképesztően érdekes figurája szerintem ennek a korszaknak, másrésztről úgy általában véve egy ilyen úgynevezett magyar női fotográfiának. Engem az ő személye, meg így az ő alakja nagyon erősen mozgat, most már régóta. Ez alatt az 5 év alatt Kecel lakosságának, mondjuk egy ilyen 8000 fős település volt, 8-10, a fele körülbelül az mondjuk jártott a Mariskánát. Tehát elképesztő mennyiségű képet készített, elképesztő mennyiségű emberrel találkozott, a semmiből építette föl magát, Tehát a képei nem igazán unikálisak, viszont az ő karaktere az viszont szerintem nagyon-nagyon különleges.
Meg a története egyedi. Még az is lehet, hogy Wonders of Photography posztot fogok belőle csinálni.
Ki lenne? Hát én nagyon-nagyon boldog lennék, mert hogy az ilyen típusú fotóanyagok főleg a néprajzi gyűjteményekbe kerülnek. Tehát mondjuk ez, vagy hát ugye a Néprajzi Múzeumban tengernyi hasonló típusú fotográfia van, a Mariskának a képei Kalocsán vannak. Egyébként a vidéki múzeumok között viszonylag sok olyan van, ahol kisebb, nagyobb, hasonló típusú fotógyűjtemény van, amiről tulajdonképpen senki nem tud.
Meg nagyon szép korrajzok. Egyébként örülök neki, hogy ezt említed, mert az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt próbálok arra fektetni, hogy a Wonders of Photography, amikor klasszikus anyagokat mutatok be, akkor ne kifejezetten egy híres fotográfusnak, hanem valamilyen múzeumnak vagy archívumnak a gyűjteményéből mutassak be dolgokat, mert óriási kincsek vannak benne Magyarországon is, de hát az egy külön nagy ajándék nekem, hogyha nem is tudom, mondjuk egy japán archívum kincseiből 1900-as évek elejéről szamurájokat mutatok be, tehát ezek nagyon-nagyon jól hangzanak.
Csodálatos.
Külföldi fotográfus eszedbe jutott-e?
Ám a pályafutásom során úgy azért sokan voltak nagy hatással. A Philip Lorca di Corsiának a munkáit nagyon szerettem mindig.
Az például egy jó választás, azt még nem sokan mondták, és neki egy nagyon egyedi látásmódja van.
Meg azért ő is egy ilyen, azért ő egy ilyen nagyon érzékeny, tehát a szociális kérdésekre érzékeny, vagy hát bizonyos anyagaiban érzékeny művész. Akkor ott van az Elinor Carucci, akit én olyan fiatal koromban láttam, és akkor most elkezdtem követni az Instán, és tök izgalmas, ilyen emberszagúvá vált ettől, hogy ilyen portrékat rak föl magára, meg szóval, hogy nem egy olyan feedje van, amiben mondjuk magáról nem beszél, hanem viszonylag sokat beszél magáról, a gyerekéről.
Egy kortárs, tudom, abszolút.
Igen, tehát ilyen 50 körül lehet, vagy 50 körülbelül. Volt egy olyan anyaga, amit nagyon szerettem, a minimális képi elemekkel operált, Covid haj. Tehát, hogy valahogy úgy beszélt a Covidról, hogy olyan nőknek a haját fényképezte le, akik így a karantén miatt abba hagyták a hajuknak a festését.
Aha, tehát elhanyagolták egy kicsit.
És ilyen elképesztő szép képeket csinált ezekről a már félig ősz, és tulajdonképpen ezzel így az időnek a múlását vállaló nőkről. Szóval, hogy ebben, igen, azt hiszem, hogy ez... hogy talán ez is egy jó választás most erre a kérdésre.
Szuper. Hát egyet kértem, és egy kis vajúdás után kettőt is kaptam.
Na látod, ez van.
Viola, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a műsorban, nagyon örülök, hogy beszélgettünk.
Én is köszönöm a meghívást.
És minden jót kívánok neked.
Köszönöm szépen.
Hello, hello.
Szia.
Ez volt tehát a Vobcast 23. adása. Kérés, óhajsóhaj esetén állok rendelkezésre, keressetek bátran. Ne feledjétek, ha tetszik a műsor, Patreonon és egyszerű utalással is támogathatjátok. Minden hozzájárulást hálásan köszönök. Találkozunk 3 hét múlva, sziasztok!